Több alkalommal próbáltuk felhívni a figyelmet arra, hogy óriási problémák lesznek Amerikában. És nem csupán Amerikában, hanem Amerika szövetségeseivel is. Tehát, hogyha Amerika égni fog, mint ahogy ezt Isten kijelentette nekünk, akkor egyértelmű, hogy a szövetségesei sem fognak jól járni. Az első profécia, amit mi kaptunk erről, az a 88-ból származik talán ez a Dumitru Dodoman proféciája, azt nyugodtan meg lehet hallgatni. Nem kell elhinni semmit sem, abszolút semmit, sőt, ahogy Isten javasolja, érdemes imádkozni, fohászkodni, hogy ő jelentse ki számunkra azt, ami fontos. Ez a profécia Amerika égni fog címen van fenn a YouTube-on. Nagyon értelmesen értékes beszéd, érdemes meghallgatni egy erős bizonságtevőtől. Meggyőződésem, hogy Dumitru Dodoman Isten profétája volt. És ő akkor már felhívja a figyelmet arra, hogy el fog jönni az idő, amikor lejár a kegyelem Amerika fölött. Most, mint tudjuk, ugye az történik, amit látunk, amit le van írva a Bibliában is, hogy mivel, hogy tudja, hogy még nincsen még sok ideje hátra, ezért ugye megy körbe a világban, mint ordító oroszlán, hogy minél több embert, minél több emberi lelket úgymond megrontson és megöljön. Ezért van az, hogy ugye háborút szít a világban, és nyilván ugye hát általában legtöbb ilyen háborúból, amit ő szított, ő ki is maradt, de most nem fogja megúszni. Ezt kaptak Istentől. Ugye, Ukrajnában háborút szít, mivel? Hát a médiával. A média ugye az európai média, a nyugati média, az uniós média az ő kezében van teljes mértékben. Ezért azt mond az embereknek, amit akar. Megszoktatta az embereket, hogy legyenek médiafüggők, mindannyian médiafüggők vagyunk akkor is, hogyha nem tudunk arról. Minél jobban tagadja az ember, annál nagyobb bajban van, ugye, ilyen szempontból. Tehát médiafüggővé tett bennünket, megszeretette velünk a képernyőket, a televízió képernyőjét, a telefonok képernyőjét, és miután ez megtörtént, a figyelmünket arra irányítja, amire akarja. Az európai média, a magyar média Amerika kezében van. Ezt is többször elmondtuk. A NATO vagy az Unió kezében van. Tehát a magyar média, ugye, mivel az egész pénzről szól, mammonról szól, azt mondja, amit Amerika akarja, hogy az magyar ember halljon, a kelet-európai ember halljon, és ekép megfertőzte nagyon sok ember elméjét. Háborúságot szított, ugye itt Kelet-Európában, a szomszédainkkal, a szomszédok között, ugye, Oroszország, Ukrajna között. Nem akarok ennek most belemenni a mélységeiben, mert nincs értelme, most nem ez a fontos, hanem az, hogy mi az, amit Isten nekünk megmutatott erről. Tehát 88-ban talán jól emlékszem, felhívja Isten a figyelmet arra, hogy le fog járni a kegyelem Amerika fölött. Ő az új Babilon. Persze nem csak Amerika a Babilon, hanem Magyarország is valamilyen szinten Babilon. Nyugat-Európa főkép, ugye, Babilon. És Isten azt mondta, hogy próbáltuk gyógyítani Babilon, de nem akart meggyógyulni. Ezért ugye össze lesz, tehát le lesz rombolva Babilon. Maga ez a birodalom, ez a NATO birodalom, meg uniós birodalom, amerikai birodalom, ez le lesz rombolva. És hát az Úristen egy újabb, egyértelmű figyelmeztetés adott nekünk arra vonatkozóan, hogy amit mondott Dumitru Dodoman, az igaz. Mi szerint Amerika égni fog. És még azt is ugyanúgy megmutatta, mint ahogy Dodomannak mutatta, hogy úgy lesz Amerika megtámadva és leigázva, mint ahogy neki is megmutatta. Tehát délről, feltetőleg a közép-amerikai szigetekről, meg Dél-Amerikából lesz megtámadva. Tehát nem Oroszországból, nem Moszkvából fogják lebombázni Amerikát, hanem délről. Az, hogy ennek mi köze van Oroszországhoz, az nem fontos. Nem tudjuk, nem tudhatjuk. Feltehetőleg köze van. Jól emlékszem, akkor Dodoman is azt mondta, hogy a harc, ugye a háború valamelyest ugye Oroszország és Amerika között fog dúlni. Viszont Oroszországnak vannak szövetségesei Dél-Amerikában is, Közép-Amerikában is. Annét meg tudja támadni Észak-Amerikát, és ez alkalommal nem fog maradni a háborúból. Egy négy részből álló álom sorozatot kapott a kedves barátom, és azt fogjuk elmondani, és annak a jelentését fogjuk megmutatni, hogy aki meghallhatja, az hallja meg. Újabb figyelmeztetés, bátorítás, vigasztalás, de csak azok számára, akik a média szava helyett az élő Isten Krisztus által kijelentett szavát választották. Felhívom a figyelmet arra, hogy ezt, amiről itten szó lesz, nagyon sokan nem fogják megérteni. De nem azért, mert mi jobbak vagyunk, mint bárki más, hanem egyszerűen azért, amit Isten mond. Aki nem fordul hozzá a teljes lényével, a teljes szívével, teljes elméjével, teljes lelkével, nincs ahogy megértse az ő országát, az ő igazságát. Mivel, hogy az igazság az olyan, hogy azt, ha ő megadja nekünk személyesen, akkor értjük, és van azáltal nekünk figyelmeztetésünk, ugye, feddésünk, bátorításunk, vigasztalásunk és reménységünk. Tehát Isten ugye személyesen adja, elsősorban személyesen adja a tanítást, a vezetést mindenkinek a Szentlélek által, ahogy Jézus azt elmondta. Mindazonáltal megadja annak az örömét is nekünk Isten, ahogy Pál apostol elmondja, hogy egyikünk kapja a nyelveken szólást, a másik kapja annak a magyarázatát. Tehát ez egy gyönyörűséges, hogy mondjam, már itt a ugye földön, valamelyest a mennyben vagyunk, mert számomra felemelő érzés az, hogy az egyik gyermek kap egy képet, egy képes könyvet, ugye, és nem igazán érti, de ő kapta azt ajándékba. Akkor a barátja látja a képet, amit kapott az ő barátja, és mondja a megfejtéseket. Isten azt mondta, ez így fog történni. És ezt ő nekünk megadja a mi örömünkért. Nekünk az örömünk teljes legyen. Persze is van, hogy valaki kapja a képeket, az álmokat, kapja az értést is hozzá, de van, amikor Isten úgy akarja, hogy együtt beszéljük meg, mert ahol ketten vagy hárman együtt vagyunk az ő nevében, ott van ő is velünk, és kijelenti magát nekünk. És azt mondja, hogy amikor mi összegyűlünk, akkor mindenkinek legyen egy kijelentése, egy zsoltára, egy proféciája, egy nyelveken szólása, egy magyarázata, egy tanítása, ugye, így kedves Istennek. És ezért adja nekünk is úgy, hogy mindenkinek ad valamit. Mindenkinek ad valamit. Ez pontosan olyan, mint egy ilyen közös konyha, mint amikor találkozunk valahol az erdő aljában is, leülünk a tisztásra, egy balá, és mindenki előveszi azt, amit hozott. Van, aki hozott szalonnát, a másik csokoládét, a harmadik banánt, negyedik almát, és letesszük az asztal közepére, és mindenki falatozik abból. Valamelyest ugye ez is a mennyek országának az asztala, a mennyegző. Tehát ő az eredet kiosztja mindenkinek, és azt kívánja, hogy mi is lejük örömünket abban, hogy megosztjuk azt, amit kaptunk tőle, megosztjuk egymással, és együtt örüljünk, együtt fogyasszuk el a mindennapi letevő falatot, és ezért tartottuk fontosnak azt is, hogy megosszuk azt, amit veletek is megosszuk azt, amit kaptunk. És tudjuk, hogy a hallgatók között is többen vannak, akik ugyanúgy hallották Istennek a szavát, az ő hívó szavát, ugyanúgy engedelmeskedtek, igent mondtak arra, és úgymond, még ha nem is találkozunk fizikai testben, de uditásak vagyunk, megosztjuk az örömünket veletek, és nyilván hát mi is örömmel hallunk felületek, ahogy Pál apostol is mondta, de nyilván nincs arra lehetőség, akkor mindenkivel tartani kapcsolatot, mindenkivel beszélgetni, mert fizikailag nincs erre idő. Szóval akkor következnek az álomképek, a cím az, hogy a tukán és a sas harca. Amerika elveszíti a háborút. Az álmokban figyelmeztetés van, bátorítás van, igaztalás van azok számára, akik a média szava helyett az élő Isten, Krisztus által kijelentett szavát választották. Tehát újabb képeket adott az Úristen arról, ami történni fog Amerikában és az egész világon. És akinek a szíve a Krisztus kezében van, teljesen biztos, hogy meg fogja érteni, mit mond a magasságos Isten ezekkel az álomképekkel. Tibor, akkor, hogyha lélek indít is, adja hozzá jó kedvet, akkor mondd el az álmokat, és akkor itt lépésről lépésre megbeszéljük, lássuk, mit ad az Isten.
Legyen ámen. Sziasztok! Jól hallható vagyok, még így rákérdezek.
Jól látszik.
Jó, hát az első álomkép, amit az éjszaka kaptam a Teremtő Jóatyánktól, az úgy történt, hogy egy domboldalon a gyerekeimmel mentem föl, és tudtam, hogy az a domboldal az az én földem, és mentem, hogy nézzem meg, hogy milyen állapotban van, hisz örökségül akarom adni a gyerekeimnek. És ahogy a domboldalra fölmentünk, a domboldalon volt egy hatalmas, gyönyörű nagyfa, egy élő, épp egészséges, gyönyörű szép fa, és lehajoltam, és én elkezdtem ellenőrizni a földet, és kiderült, hogy maga a föld az egy termésen nem alkalmas terület, hisz olyan szárazság van, tiszta por volt minden. Szószoros értelemben porzott, bárhova nyúltam, terem út porral, és nem is azt mondanám, hogy mind a sivatagban, hanem amikor mondjuk itt a Kárpát-medencében nem lesz eső, és ilyen poros a föld. És ahogy lehajoltam, és ott a kezemben néztem, és ellenőriztem, tele volt ilyen kiszáradt gyomokkal is, és egy hang azt mondta nekem, hogy úgy van, mint Ábrahám idejében, ez az egész, vagy te maga vagy Ábrahám, ezt nem tudnám megmondani tisztán, de biztosra tudom, hogy Ábrahámról egyértelműen volt kijelentés. És utána elindultam a gyerekeimmel föl a dombnak a tetejére, és ott megláttunk, ahogy a dombra fölértünk, mi valami szemlélődők, megláttunk két madarat. Egyik egy ilyen fehér nyakú sas volt, és a másik egy ilyen dél-amerikai tukán, amit még előre nem is tudtam hova rakni magamban, meg is lepődtem, hogy tudtam, hogy dél-amerikai, de hogy azt hittem valami kakadni, de nem. Ugye utána néztem utána. Az történt, hogy az egész világ figyelte, tudtam, hogy mindenki nézi ezt a harcot. És mindenki meg volt győződve, hogy egyértelmű, hogy a Sas győz. De nem az történt, hanem ez a Tukán olyan hirtelen bekapta Sasnak a fejét, hogy egyszerűen képtelen volt onnan utána megszabadulni. És én tudtam, hogy a Sasnak annyi. Tehát a Sas nem fog megmenekülni, mert ez a Tukán nem fogja elengedni. Ez volt az első álomkép sor.
Akkor itt meg is állhatunk egy percre. Tehát ugye mindenki meg volt győződve arról, hogy egy olyan ragadozó madár, mint a réti sas, ugye győzni fog a Tukánnal szemben. Hisz a csőre is olyan, hogy azzal, hogyha lecsap valahova, akkor ott ugye felszakítja a húst. Mindenki meg volt erről győződve. Most egy picit visszafelé menjek az álomban. Miért volt mindenki meggyőződve arról, hogy a sas győzni fog? Azért, mert a média a sas kezében van. A világ média, a magyarországi média, az ukrán média, a kelet-európai média, az európai média a sas kezében van. És ahogy Jézus elmondja a jelenések könyvében, a fenevad, avagy az antikrisztus elhiteti az egész, a világ minden népét. A fenevad képével, a fenevad szájával, ami nem más, mint a média. Ezért megy olyan intenzíven a propaganda. És sajnos a legborzalmasabb az egészben az, kedves hallgatók, hogy magyar ellen fog támadni ennek köszönhetően. A sas médiájának köszönhetően, ugye amúgy úgy hívják, hogy réti sas. Ezt a, vagy amerikaiul ugye bald eagle, tehát kopasz sas, ugye. Ez az amerikai sas. Tehát ez a sas egymásnak fogja ugrasztani az európai népeket is, mert azért csak vannak, akik ugye Oroszország pártján vannak, Putyin pártján vannak. Magyarországon is vannak, akik Putyin pártján vannak, de ráadásul most már oda vagyunk kerülve, hogy aki Putyinnal szimpatizál, mivel őt kikiáltják háborús bűnösnek, most már lassan mindenki háborús bűnös, aki elköveti azt a hibát, hogy Putyinnal szimpatizál. Most akkor mindenki megy az akasztófára, vagy mi fog történni, emberek? Ügyeljetek! Ügyeljetek, mert a sas az valójában nem is sas, hanem kígyó. Ő a kígyó, az az ősi kígyó, amely ugye mostanra sárkányán nőtte ki magát. Az ő kezében van a média, és magyarokat uszít magyarok ellen. Elhiteti a világ minden nemzetét, minden népét. Ezt mondja Jézus róla. És ezért tűnik úgy, hogy ő meg fogja nyerni a háborút a Tukánnal szemben. Viszont érdekes módon, ugye, amint a képen is látszik, a Tukának egy hatalmas csőre van. Akkor a csőre van, hogy a sasnak a teljes feje belefér az ő csőrébe. Ilyen a Tukán. És senki nem számítana arra, ugye, mert a valóságban sem számít senki sem arra, hogy egy ilyen esetleges harc során a Tukán győzön a sassal szemben. A Tukán befalja a sasnak a fejét, és leszedi a fejét. Tehát erre senki nem számít, de ez fog történni. És erre figyelmeztet Isten evel a beszélgetéssel is, az előző proféciákat. Amúgy nem csak mi beszélünk erről, hanem amerikai emberek, akik megismerték Istent, az ő kegyelmét, megismerték Jézus Krisztusnak a szavát, és Istennek a lelkét. Sokan vannak, akik zokogva, sírva készítenek videókat, és figyelmeztetik Amerikát, az amerikai polgártársaikat, hogy ügyeljenek, forduljanak Istenhez, amíg nem késő, mert Amerika égni fog, és Isten azokat nem fogja tudni megmenteni Amerikában, akik nem hallják az ő hangját, akik nem hallják a jó pásztornak a szavát, Jézus Krisztus szavát, de Isten Magyarországon sem fogja tudni megmenteni azokat, akik nem fordultak hozzá, nem ismerték meg az ő szavát, amit Jézus tanított, és nem hallják az ő hangját. Ezért vannak ilyen bolondok, őrültek, akik ugye a világ minden pontján figyelmeztetik az embereket arra, hogy borzalmas idők következnek, és Isten csak azokat fogja tudni megmenteni, akik ráfigyelnek. Akik a sassal vannak most, ugye jelképesen. A sas ez nem csupán Amerika, hanem Magyarország is valamilyen mértékig. Vagy az Európai Unió. Nagyhatalmak, ez mind a sas, ugye. Akik azzal vannak, ugye hát ez fog történni. Visszalépnék az államban, ugye az állam elejére, ahol Tibi elmondja, hogy egy ilyen pusztaságban voltak, egy ilyen puszta földrészen voltak. És Isten azt sugja neki, hogy úgy van, mint Ábrahám idejében. Avagy ő Ábrahám. Az a két gyermek, azok nem Tibornak a gyermekei. Persze ők is, de viszont azok Ábrahám gyermekei, ugye jelképesen azok, ugye, akik, vagy a Krisztusnak a barátjai, mert az Ábrahám gyermekei a Krisztus barátjai. Jézus egyértelműen elmondja, sőt, bizonságot tesz a zsidók ellen. Nem minden zsidó ellen, hangsúlyozom. Ne értsük félre, ne fogassuk ki a szavakat, hanem a farizeusok ellen, a vallásvezetők ellen, a képmutatók ellen, akik azt mondják, hogy Ábrahám magvai vagyunk, Ábrahám fiai vagyunk. Azt mondja, hogy ha Ábrahám fiai volnátok, akkor nem akarnátok engemet megölni, de meg akartok engemet ölni. Miféle emberek vagytok ti? Hiába mondjátok azt, hogy Ábrahám fiai vagytok, hogyha engemet meg akartok ölni. Akik valóságosan Ábrahám fiai, azok Jézust nem akarják megölni, sőt, ismerik őt, és hallják az ő hangját, az ő szavát, ugye? És Isten megmutatta azt, amit leír Jeremiás az 54. részben, talán a 9. bekezdéstől, hogy pusztává lesz a föld, Amerika földje, de pontosan úgy, mint a Babilon földje, ugye? Vagy Ábrahám idejében is ugye a föld pusztává lett. Tehát már nem volt termőföld. Gyomnövények voltak benne, azok éltek, de azok is haldokoltak. Ez jelképesen azt jelenti, hogy Isten próbálta meggyógyítani Amerikát. Próbálta meggyógyítani az amerikai emberek szívét, de ők nem akartak meggyógyulni. Így fogalmazza Jeremiás által Isten. Nem akartak meggyógyulni. Már nincsen termőföld Amerikában. Van egy hatalmas fa, ugye ez maga a Krisztus, az élet fája, és alatta még van élet. Ugye az ő árnyékában még van élet, de hatalmas pusztaság van. És erre mondja azt Isten, hogy a nagy Babilont le fogja rontani, le fogja rombolni. És megtörténik a csata, ugye, amiről beszél Dudumán is, Dumitru Dudumán, az Amerika égni fog című videóban, bizonyságban egészen pontosan, hogy délről meg fogják támadni Amerikát. Hatalmas zavargások lesznek, és közben, amíg az Amerika figyelme el van terelve, pontosan úgy, ahogy el volt terelve Oroszország figyelme, 56-ban el volt terelve a magyarországi lázadással, ugye Amerika ellopta ugye a szuezi csatornát, megszerezte azt. Ugyanez fog történni Amerikával mostan, hogy amíg az Amerika figyelme el lesz terelve a belső lázadásokkal, lázongásokkal, problémákkal, közben ugye, hát úgy fogalmazza a Dudumán, hogy megtudják különböző kémek, meg hírszerző csoportok, hogy hol vannak Amerikának a fegyveraktárai, és lebombázzák azokat, tehát meg lesz támadva. Tehát a dél-amerikai madár befalja a sasnak a fejét mindenestől, és gondolhatjuk, hogy ennek a vége semmiképpen nem az, hogy a sas azt túl fogja élni, hanem az, amit mondott Dudumán is. Ábrahámról ugye tudni kell azt, hogy az ő idejében is, amikor ő különválta az ő népétől, az ő testvérétől talán, akkor ugyanez volt, hogy az emberek teljesen bele voltak menve a bálványimádásba, ezotériába, New Age-be, szobrokot tartogattak a házukban, termékenység, tehát mindenre volt egy szobor, egy külön Isten volt mindenre. Erre mutatja Isten azt, hogy a pusztában nem volt termőföld. Az emberek teljesen belementek a varázslásba, a babonába, mint ahogy a magyarok is belementek, az amerikai spiritualitásba, ezotériába. Nincs termőföld, ezért kell Isten lerombolja, nem tudja tovább hagyni, hogyha az emberek tőle elfordulnak, a szívüket megkeményítik, és nem akarnak visszatérni hozzá, értelemért, bölcsességért, élő szóért, az élet szaváért, akkor ez fog történni. Amerikával ez fog történni. Ez volt az első álomkép, amit Tibor elmondott. De ha még valakinek jön valami, nem tudom, hogy ki van itt most a beszélgetésben, valakinek még jönne valami, nyugodtan mondja el, fűzze hozzá.
Hát annyit még hozzáfűznék, ugye a Tukánnal kapcsolatosan nekem meg az jött a ugye Dumitru Dudumánnak a proféciájában az van, igen, ahogy te mondod, hogy hát a latin-amerikai bevándorlókától lesznek gerjesztve a lázadások. Tehát egy ilyen belső lázadás lesz. Ugye lehet, hogy ez egy ilyen külső indítatása, mert ugye tudjuk, hogy maga az Egyesült Államok rengeteg bevándorlót befogadott az utóbbi évtizedekben, és eléggé felhígult, ott mindenféle nemzetség van. Úgyhogy a Dudumány proféciája szerint így fog történni, tehát teljesen el lesz foglalva vel a harccal, ami fog jönni az elkövetkező időben. Ennyit szerettem volna egy hozzáfűzni.
Következő képsor?
Következő képsor pedig az volt, hogy...
Sziasztok, ne haragudjatok!
Ja, mondjad!
Én annyit akartam csak mondani, hogy a tegnapig azt se tudtam, mi az a Tukán. Azt hittem, hogy pityókástok hány, csak rosszul mondják. Ültünk a földön egy 5 éves kicsi leánkával, Beatrix-el, és játszottunk memóriakártyát. És állatos volt, rengeteg állat volt benne, és a kicsi gyerek, a kicsi leánka olyan volt, hogy ha elszórakozott, akkor nem sokat talált ki, de hogyha még jobban elszórakozott, akkor többet összegyűjtött, mint Beatrix, én pedig figyeltem. De úgy csak úgy forgatta meg, úgy nagyon ráállt az agya, és megfordította azt a színes madarat, és írta rajta, hogy Tukán. Mondom, mi az a Tukán, német betűl van vajon, vagy mi az a színes madár. Se nem kapta a társát, se ötször is megfordította, annyira akarta azt a madarat, hogy beégett az agyamba, hogy nézem meg, hogy mi az, hogy egy ilyen színes, hosszú csőrű madár. Se nekem ez durva, hogy így bekapcsolom most ezt az élő videót, és hallom az álomba a tukán, csak tegnap az 5 éves kicsi leánka leállt ennél az állatnál, pedig mondom, olyan volt, hogy 5-6-ot egymás után, vagy így 2-3-at kitalált, vagy könnyedén ment neki. És olyan, hogy felfordítottam már azt a madarat többször, mind a két képet. Tehát már én is láttam, hogy hol van, mondom, mutassam meg neki, hogy hol van, és leragadt ennél a madárnál, és így megmaradt a fejembe ez, hogy mutogatta azt a madarat.
Látjátok, hogy az is érdekes, hogy nem is beszélgettünk már elég régóta mi Tikával, igen, még úgy az itt néhány videóban szerepeltél, meg néhány ilyen időadásban, és hosszú idő után csak bejössze ebbe a videóba is elmondod azt, hogy mi történt veletek tegnap. Ez is ugye mennyire egyértelműen Istennek a dicsőségét is azt jelképezi, hogy igen, tőle van az álom, tőle van a magyarázat, a megértés, a megfejtés, a figyelmeztetés, a bátorítás, a vigasztalás és minden. Hatalmas dolgok ezek, és tényleg teljes szívemből kívánom, hogy aki ezt hallja, aki ezt hallgatja, hogy érezze meg lélek által, Isten lelke által, hogy itt miről van szó, hogy vegye a figyelmeztetést, és adja tovább embertársainak, amilyen formában csak tudja, mert ez mind rólunk szól. Meg fogjátok látni, ez nem csupán Amerikáról szól, annál is inkább ugye, hogy mint ahogy mondtuk, tehát Amerika volt az, aki felbújtotta Ukrajnát, felbújtotta Kelet-Európát, Közép-Európát, Oroszország ellen. Amerika volt az, és Amerika az, aki a média által folyamatosan megzavarja az emberek elméjét, magyart magyar ellen fordít, románt román ellen fordít, ezt ő végzi el. Tehát nem igaz, hogy nekünk ez nincsen semmi közünk, de későbbiekben meg fogjuk látni, mi közünk van ehhez még. Tibor, akkor a következő álomképet, hogyha...
Jó, hát a következő álomkép az azt jelenti, hogy mentünk tovább, hisz felismertem, hogy ezen a földön nem lehet megmaradni, tehát itt nem lehet élni, mert ki van száradva minden. És ahogy haladtunk tovább, egy olyan helyre jutottunk el, ahol egyértelműen éreztem, hogy olyan volt, mint egy... ahol a menekülteket fogadják, és egy gyönyörű, szép, nagyon szép, csinos, molett, barnahajú hölgy fogadott be minket, de nem csak minket, hanem nagyon sok embert, ilyen menekült táborszerűség volt, de volt ott ház is, tehát olyan volt, hogy hol bent voltunk, hol kint, de tele volt menekültekkel, és ez a csinos hölgy annyira kedves volt, és annyira alázatos, hogy ott meg is kedveltem, hogy micsoda jó tett lélek, tényleg egyszerűen megszerettem ott pillanatok alatt, hogy vannak ilyen emberek, hogy így fogadják a menekült embereket, de nem telt el sok idő, és az történt, hogy hova tovább komorabb lett az arca. Át is változott ilyen eléggé szigorú arcra, és ilyen gyűléseket tartottak, és azt követelte, hogy igenis mindenki a törvényeket be kell tartani, aki itt van. Tehát az a kedvesség átváltozott egy ilyen fokozatos szigorrá. Ez volt a második álomkép, amit láthattam Isten kegyelméből.
Hát ez ugye általában mindig így történt, hogy a megmentő, aki megmentő volt, ugye az később rabszolgatartóvá vált végül is. De ez egyértelmű, hogy ez nyilván Amerikában is meg fog történni, tehát nem hiszem, hogy Amerikában mindenki meghalna. Habár az, hogy Amerika égni fog, nem azt jelenti, hogy ott Amerikában mindenki meg fog halni, hanem elképzelhető az, hogy Amerika talán a történelem során először bekerülő is ugye egy más országnak a fennhatósága alá. És nyilván ez szintén ránk is érvényes. Itt Európában kaptunk korábban figyelmeztetést arról, hogy úgy néz ki, hogy megint orosz fennhatóság lesz itten. Tehát volt egy olyan videó, hogy Amerika az egyenlő a halállal, Oroszország az rabság. Az emberek rabságba fognak kerülni, rabságba fogunk kerülni. Akik túlélik ezt a háborút, bárhol is lesz az, Magyarországon vagy Amerikában, azok ugye menekültek kívánnak pontosan, mint az ukránok. Tehát mi is menekültek leszünk. És ami befogadónk, az egyben a fogvatartónk is lesz. Aki követelni fogja majd az ő törvényeit tőlünk, hogy betartsuk az ő törvényeit. Tehát, hogyha ténylegesen ki fog törni egy ilyen komolyabb háború Európában is, nem csak Amerikában, akkor teljesen biztos, hogy az Oroszország győzelme az számunkra rabság. De azt mondja Isten, hogy jobb rabságban lenni, mint meghalni. Ezt mondta a zsidóknak is a babiloni fogság előtt. Sőt, azt javasolta, hogy önként vonuljanak be a rabságba. Mert hogyha háborúzni fognak, elveszik a harcot a babiloni sereggel, akkor meg fognak halni. Elveszítik az életüket. Viszont a babiloni fogságban ott még lesz alkalom arra, hogy megbéküljenek Istennel. Lelkük megbékéljen Istennel, mielőtt meghalnának. És ez fog következni, ugye a fogság fog következni. De ez, mint mondtam, nem csupán Amerikában, hanem Európában is, Magyarországon is. Amilyen volt korábban, ugye orosz fogság a saját földünkön, ugyanúgy lehet egy újabb orosz fogság a saját földünkön. Oroszország sem lesz leányállam ilyen szempontból. Viszont az egyértelműen ki lehet mondani mindenféle varázslás nélkül, vagy mindenféle ilyen jóslás nélkül, hogy ugye az amerikai média szavával ellentétben, ami Oroszországban történik, az nem annyira fertelmes dolog, mint ami Amerikában történik, és ami Nyugat-Európában történik. Tehát ilyen értelemben egyértelműen kimondhatjuk azt, hogy Istennek a kegyelme Oroszország fölött, vagy a keleti blokk fölött tovább tart, mint Amerika fölött. Tehát az erkölcsiség, vagy az erkölcsi, inkább úgy mondanám, hogy az erkölcsi hanyatlás nem annyira borzalmas Oroszországban, vagy keleten, mint nyugaton. És tudjuk jól, hogy az emberiség történelme során az Úristen az ő kegyelmét annak függvényében vette el a népektől, hogy mennyire távolodtak el tőle. Tehát amikor elpusztította Isten Szodomát és Gomorát, akkor nem pusztította el az egész Izraelt, az egész Babilont, ugye, vagy az egész, földet, földkerekséget. Hanem volt egy város, ugye, két város, Szodom és Gomora, ahol a fertelmesség, az istentelenség, a bűn, ugye, ott volt minden, pontosan, mint most. Homoszexualitás, meg perverzió, meg transzneműség, meg transzgender, meg állatokkal való közösülés, meg minden volt. Ez volt Szodom és Gomora. Pontosan az, ami ugye mostan Budapest, Los Angeles, Bukarest, nagyvárosok, ugye, ott, ahol a perverzió, meg a szodomia már a csúcson van, és abból már ugye reklámot csinálnak, tehát nem egy reklámot, hanem vallást csinálnak. És tudjuk jól, hogy ez Oroszországban azért még nem így működik. Ott még a törvények élnek valamilyen mértékben, és nem engedték meg az orosz népnek, hogy ilyen történjen. Oroszországban, hogyha történik is ilyen, ugye hát titkon kell történjen, és ebből nem csinálhatnak vallást, mint ahogy tették Amerikában, és ahogy tesszük mi ugye Magyarországon, Budapesten. Tehát teljesen egyértelmű, hogy Istennek a kegyelme, hogyha el is vétetik, mert végül ugye az egész földkerekségen a kegyelem el fog vétetni. Ez a végső ugye csata, a végső Armagedon, vagy ahogy nevezi a Jelenések könyve, az apokalipszis. De ezt nem tudjuk, hogy mikor lesz, és nem is az a fontos, hogy most ezt mi kitaláljuk, hanem az, hogy azt értsük meg, ami mostan számunkra fontos, ami számunkra soron következő. És ami soron következő számunkra az az, hogy a keleti blokk fölött a kegyelem nem járt le. Hiába próbálja az amerikai média úgy prezentálni az orosz helyzetet, hogy Putyin, mit tudom én, háborús bűnös, meg Nürnbergi per kell indítani Putyin ellen. Tehát a Nürnbergi per gyakorlatilag az ugye az Hitler ellen volt, az ő csatlósai ellen volt, akik ugye fölöslegesen gyilkoltak, a média munkatársai ellen volt ráadásul. A hazug tudósok, az orvtudománynak az emberei, akik ott annyira kísérleteztek, őköt ítélték el, és őköt akasztották fel. Putyin ettől még hol tart? Én nem akarom őt védeni, mert szerintem ő is egy báb a rendszer kezében, a sátán kezében. De ettől ő hol tart? Tehát hangsúlyozom, én nem akarom őt védeni, mert ő is, az összes vezető elbukott, az összes vezető valamilyen szinten belement a Covid őrültségbe. Az összes vezető úgymond valamilyen mértékig szövetkezett egymással, a babiloni paráznával, a pápával is, ugye? Viszont egyértelműen láthatjuk, hogyha feltesszük azt a kérdést, hogy hol van Szodoma és Gomora, vajon az Putyinnál van, Oroszországban, vagy inkább Los Angelesben, Las Vegasban, akár Budapesten. Ügyeljetek, emberek, mert az amerikai média megfertőzi az elménket, és magyar ellen úszít. És ezáltal is ugye elődézi a háborút, a belső háborút, a zavargásokat Magyarországon belül, Románián belül. Viszont ez a média, ez meg fog halni. Viszont az is igaz, amit az előbb mondtam, hogy most tombol, mert tudja, hogy már nem sok ideje van hátra. El fog pusztulni. Tombol is, mint dühöngő és éhes oroszlán, megy körbe a világba, hogy minél több embert elpusztítson, és minél több lelket elpusztítson. Ezt mondja Isten Amerikáról, az amerikai médiáról, az amerikai magyar médiáról, emberek. ráadásul. Tehát teljesen biztos, hogy háború után nem lesz leányálom sehol, mint hogy eddig sem volt leányálom sehol. A második világháború után, akik azt ugye érték is, beszéltek arról az elsőről is, hogy éhínség volt, szárazság volt, szó szerint és fizikailag is. Viszont annál több volt, hogy a tisztelet, az emberek megbecsülték egymást. Tehát, hogy mi az, hogy egy jövő tartozás, megosztani a kevés eledelt, meg ilyenek. Tehát ilyen idők következnek most megint. Ezt mondja az élő Isten. Akkor tovább is mehetünk, láskodj.
Következjük.
Egy annyit hozzászólnék, ne haragudjatok, ameddig elmenne teljesen az első résznél, hogy az ugrott be a tegnapról, hogy csak nem tartottam fontosnak, hogy megkapta a kicsi leánka a tukánt, a madarat, s a társának egy izét fordított fel, egy anakondát. Csak olyan kedves anakonda volt lerajzolva a képre egy ilyen gyermekes kártyajáték. Csak ez jut benne, hogy folyton az anakondádra emlékszed, hogy ott a társ, és úgy azt fordította fel. Úgyhogy ezt úgy éreztem, hogy ide kell még tenni melléje.
Nagyon fontos, mert ugye az anakonda is dél-amerikai állat, tehát egyértelmű kemény jelzések ezek. Tehát aki ezt nem hiszi, vagy aki kíváncsi erre, vagy szeretné megérteni, nézze meg azt a videót, le van fordítva a magyar szinkronnal, Amerika égni fog. És teljesen biztos, hogy akinek tiszta a szándék a Isten előtt, az ég és a föld teremtő előtt, mindenki meg fogja érteni, hogy miről van szó ebben a videóban, ebben a beszélgetésben, és miről van szó abban a proféciában, hogy Amerika égni fog. Azért fontos a magyar embernek ezt megérteni, mert Magyarországon minél többen megértik ezt, annál kevesebben fognak belesni a csapdába. Az Amerika csapdájába, ugye, aki halálra van ítélve. Mert azt mondta Isten, hogy akik vele szövetkeznek, ők is fognak inni a harag poharából. Érthető? Miért fontos erről beszélni, és ezt megosztani embertársainkkal? És nem csak azt mondom, hogy ezt a videót osszátok meg, mert itt nem az a cél, hogy a kiáltószót reklámozzuk, hanem az, hogy minél több ember halljon erről, és értse meg. Aki kapott értelmet a fejébe, az elméjébe, a szívébe, és kapott szavakat is, osszátok meg, lehet erről beszélgetni emberek. Azt mondta a próféta, azt mondja Istennek a gyermeke, hogyan beszél ma is Istennek a gyermeke. Úgy beszél, hogy imhol vagyok, atyám, mennyei atyánk, mi atyánk. Küldjél engemet, mert Isten, hogyha a tiszta szándékunk is tényleg van bennünk szeretet embertársaink iránt, ő adja a szavakat, adja az elhívást és adja a szavakat. Lehet nyugodtan erről beszélni. Sőt, Isten azt mondja, hogy beszéljünk, mert saját magunkért beszélünk elsősorban. Nekünk van szükségünk arra, hogy a nekünk megadatott talentumok szerint megosszuk azt, amink van. Megtörjük a mindennapi kenyert és megosszuk egymással. Azt mondja Jézus, hogy a mi eledelünk is az, hogy cselekedjük azt, amire Isten minket elhívott. Hogy tápláljuk azokat az embereket, akik még nem kaptak ebből a táplálékból. Nem hallották az evangéliumot. Nem hallották Istennek a szavát. Ezt mondani kell emberek. Persze jó, hogyha valaki megosztja ezt a videót, vagy letölti és újra feltölti, ahova akarja. De fontos erről beszélni. Mert hogyha egy társaságban vagy és nem erről beszélsz te, nem arról beszélsz, ami aktuális Isten szerint, akkor miről fogtok beszélni? Hát arról, ami aktuális a világ szerint. A fölösleges dolgoktól. És süllyedsz vissza megint a világba. A hülyeségbe, a hiába valóságba. Ezért fontos erről beszélni. Persze, hogyha valaki nem fogadja, nem kell azt erőltetni. De hogyha ott, ahol fogadják, ott el kell mondani. És tovább kell menni, és el kell mondani. Mert Isten megadja ezt mindenkinek. Attól függetlenül, hogy mi az ő földi foglalkozása, meg elhívása. Mert az ideig óráig való, de amit a mennyek országában cselekszel, az örökké való. Érthető? Ezért fontos beszélni. Tehát nincs olyan, hogy jaj, hát én lakatos vagyok, én nem kell beszéljek, vagy én nem tudom, én banktisztviselő vagyok, és nem kell beszéljek. Ez hülyeség. Ez őrültség, emberek. Hát hogy ne kéne erről beszélni, amikor ebben van az élet? És Isten azt mondja, hogy megszaporítja, hogyha látja, hogy jól bánunk a talentumokkal, a kincsekkel, amiket kaptunk tőle, megszaporítja azt nálunk. És nekünk van szükségünk arra, hogy legyen olaj a lámpásunkban. Mert sötétség jön, emberek. Nem, hogy sötétség jön, sötétség van. A magyar embernek az elméje meg van fertőzve az amerikai sas által, a kígyó által, a csörgőkígyó által, mert ugye az van Amerikában, a csörgőkígyó. A magyar embernek az elméje, a szíve teljes mértékben meg van fertőzve. Ahogy mondja Isten, ittunk az ő paráznaságának a borából, meg vagyunk mindannyian fertőzve. S aki hallja az igazságot és nem fogadja, de ha fogadja is és nem ossza azt meg, nem adja tovább embertársainak is, nem kíván erről beszélgetni az embertársai, annál az emberi Isten hogyan szaporítsa meg az ő szavá, az élet szavá. Marad a halál szava, emberek. Ügyeljetek, mit csináltok. Isten nem szívességet kér, amikor azt mondja, hogy indulj és menj, és hirdest a szavam. Nem szívességet kér, hanem lehetőséget kínál fel számunkra, hogy azáltal, hogy mi azt szóljuk, amit ő mond nekünk, azáltal ő velünk van, és bizonyságot tesz mellettünk, a szavunk mellett, és minket megerősít, ad nekünk reménységet és erőt, hogy legyőzzük azt a sötétséget, ami van körülöttünk. A kis településen, ahol élünk, a családunkban és mindenhol. Az, hogy beszélhetünk az igazságról, Jézus tanításáról, az ő evangéliumáról, ez persze kötelesség is, ez egy belső szívügyi kötelesség, erkölcsi kötelesség, de legfőképp lehetőség, emberek. Még Jézus számára is lehetőség volt ez. Azt mondta, hogy az az ő tápláléka, hogy cselekedje azt, amit Isten mond neki, azt hirdesse. Az az én táplálékom is, hogy arról beszéljek, amit Istentől kapok. Hát akkor érzem az, hogy a lelkem meg van elevenedve, van benne erő, reménység és békesség. Ha nem ezt csinálom, akkor nincsen békessége. Akkor már rögtön a hülyeséggel foglalkozok. YouTube-on vagy a Facebookon, a hiába valósággal foglalkozok. Mennyire egyértelmű jelzések. Tukán és Anaconda. Mind a kettő dél-amerikai. És Dudomán azt mondta, hogy Dél-Amerikából fog jönni Közép-Amerika felől a támadás amerikának. Most ezt nem azért mondjuk, hogy most akkor megjósoljuk és Amerika kivédje a támadást, mert ők le sem tolják azt, hogy mit beszélünk itt Székelyföldön. Őket nem érdekli ez. Hanem ezt azért mondjuk, hogy amikor ez meg fog történni, akkor higgyétek el, hogy Istentől szóltunk, és nem magunktól.
Szólhatok?
Persze.
Sziasztok. Igaz, hogy Svájcról kértem egy álmot, és akkor álmodtam ezt, de hát, ha valaki tud vele valamit kezdeni. Azt álmodtam, hogy Tonga szigetén voltam. Nem tudom, hogy miért, de úgy éreztem teljesen, mintha Tonga szigetén lettem volna, és ahogy felnéztem az égre, ilyen nagy-nagy fák magasodtak fölém, de ott a fáknak a tetejénél láttam ilyen narancssárga színű blokkokat, és volt ott két embercsoport. Az egyik embercsoport ilyen öltönyben voltak, és azt mondták, hogy ezek az emberek vasbordát tetettek maguknak azért, hogy ne bántsák őket, de ez a vasborda semmit sem ér, mert az indiánok, akik ott a fák közt voltak, azok pontosan tudják, hogy hova célozzanak azért, hogy a bordák között bemenjen az íjuk, vagy az íveszőjük, és elpusztuljanak ezáltal azok, akikre lőnek. És akkor a másik embercsoport azt így elfogták ilyen hálóval, és így a levegőbe felment ez a háló, olyan volt, mint amikor lent van a földön a háló, belelépsz, és akkor úgy felmegy vele, mint a lift. És ebben a hálóban úgy éreztem, mintha én is benne lettem volna, és úgy a hálóból néztem volna kifelé, de nem éreztem semmit, hanem csak hallottam ott magam körül egy lánynak a sírását és a nevetését, mert erre a lányra ilyen szalamandrákat tettek, ilyen foltos szalamandrákat, fekete meg narancssárga színűek voltak ezek a szalamandrák, és ezek a szalamandrák csiklandozták is azt a lányt, de harapták is, és ezért a lány az egyszerre sírt és nevetett, és ahogy ment ki a lányból az érlet, azok a szalamandrák egyre kisebbek lettek. És ebbe a hálóba még volt egy másik ember, de ez már egy férfi volt, és erre meg valami húsevő virágokat dobtak, és a húsevő virág is pont ugyanúgy viselkedett, mint a szalamandrák, hogy ahogy ment ki a férfiből az élet, úgy a virág ment össze. És egyértelműen éreztem, olyan volt, mintha mondta volna valaki, hogy most itt egy leszámolás történik. Azokkal kapcsolatban is éreztem, akikről a vasborda szólt, hogy vasbordát tetettek maguknak, hogy ne lehessen őket bántani, és ezeket, akiket a hálóval megfogtak, ezekről is azt éreztem, hogy teljesen egy leszámolás van most itt. Ennyi.
Na, érdekes, egy picit, tehát tartalmas állam is, na, nem mondhatom azt sem, hogy nincsen köze ahhoz, ami történik a világunkban. Mindenképpen van köze, picit kizökkentett ebből a előző témából, de nem probléma, mert Isten élő is ható. Minden ható, ugye. Tehát ugye ez az állam is egyértelművé tette az, hogy csapdába kerültünk, és ráadásul a csapda az olyan volt, hogy közben még nevettünk is. Mert úgy, ahogy minket, ugye, vagyis ahogy a csapdában lévő embereket csiklandozták a szalamandrák, ugyanúgy történik az amerikai médiával a csapda, hogy az emberek szórakozva mennek a halálukba, tehát szó szerint szórakozva, nevetve mennek a halálukba, és megy ki belőlük az élet. megy ki belőlük az élet. Amúgy több olyan álmot is kaptak mostanában különböző utitársak, amelyek arról szóltak, hogy olyan idők jönnek, hogy az emberek saját magukat eltemetik. Ez is ugye valamelyest utalás arra, hogy igen, az ember belemegy önként a csapdába, vagy hogy nem önként megy bele a csapdába. És az, hogy a vasbordák ugye azt jelképezik, hogy emberi erővel, erről is sokat beszéltünk, hogy emberi erővel, ahogy mondta Viktor, hogy a hadipart megerősítjük. Ne. Hiába teszünk vasbordát, emberek. Hiába teszünk vasbordát magunknak, és hiába kampányolunk azzal, hogy megerősítjük a hadipart Magyarországon. Mert semmi sem fog minket megvédeni attól, ami jönni fog. Csak egy fegyver van, ami meg tud minket védeni attól, ami jönni fog a világra. Magyarországra ráadásul. Magyarországra is. És ez nem más, mint a kétélű éles kard. Az igazság. Isten beszéde, Jézus Krisztus tanítása, csak ezt tud minket megvédeni, mert egyértelműen elmondta Jézus, hogy mindenki aval a fegyver által, azzal a fegyverrel fog elveszni, amit ő megragad. Hogyha mi hiszünk a haditechnikával, most ilyen kicsi a pöttömke ország, Magyarország, mit kezdeni most a haditechnikával? Ráadásul még szegény is, nem a leggazdagabb ország, egyezzünk meg. Mi abban most akarunk tenni mi vas bordákat magunknak, amikor más országok már ugye elég keményen fel vannak fegyverkezve. Mekkora az esélyünk most, mit tudom én, egy Franciaországgal szemben, Spanyolországgal szemben, akár Angliával, Németországgal, Oroszországgal szemben. Mit akarunk mi a vasbordákkal csinálni? Hát egyértelmű, ugye az állam egyértelműen megmutatja, hogy ne bizakodjunk mi abba, hogy haditechnika, meg majd uniós pénzekből majd veszünk tankokat. Már is ezen is el kéne gondolkodni, hogyha Magyarország ugye a uniós támogatásból veszi a tankokat, akkor neki kötelessége Oroszországot lőni, nem? Hogyha ez történne, vagy hadigépeket, bármit, repülőgépeket. Hát hogyha, mert neki nincsen pénze. Magyarországnak csak olyan pénze van, olyan hazug pénze van, mint Amerikának és Európának, ami csak a számítógépen létezik. De ahogy mondtam egy korábbi videóban is, hogy hogyan zsákmányolta ki Európa, az Európai Unió Magyarországot. Hogyha azt a hazug pénzt én elfogadom, vagy Magyarország elfogadja azt a hazug pénzt a haditechnikára, teljesen egyértelmű, hogy avval a haditechnikával, amit az ő pénzükből vásároltam, én nem fogom őket támadni. Így van-e? Azáltal én már felvállaltam azt, hogy én az oroszok ellen megyek, hogyha netán lesz egy ilyen háború, akkor az oroszok ellen megyek. Így van-e? Tehát ugye érződik, hogy mekkora betelt is az egész. És Isten egyértelműen kijelenti, hogy ügyeljetek. És itt nem arról van szó, hogy jobb oldal vagy bal oldal, hanem arról van szó, hogy az ember döntötte az Isten, az élő Isten szava mellett, vagy a bal oldal szavát hallgatja, vagy a jobb oldal szavát hallgatja. Teljesen mindegy. A bal oldal éppen annyira meg van győződve arról, hogy neki van igaza, hogy ő a szent igazságot tudja, és az ő meglátása helyes, mint a jobb oldal. Mind a kettő ugyanazt gondolja, csak ugye az ellenkező táborról. De mind a kettő beltetés. Itt élni csak az fog, aki megismerte a kétélű éles kardot, és az nem más, mint Jézus Krisztus beszéde, tanítása, aminek az alapja megtalálható 4 evangéliumban. János, Máté, Márk és Lukács feljegyzéseibe. Aki azt megismerte, de szívvel, lélekkel, nem csak aggyal, az ember élni fog. Mert ebben a háborúban már ilyen sem vasbordákkal, sem atombombákkal, sem uniós hazug pénzekből vásárolt puskaporral nem fog tudni győzni. És az előbb, ahogy mondtam, hogy Isten ő azt mondja, hogy befedez bennünket az ő tollaival, az ő szárnyaival, jelképesen mondja, ugye, befedez bennünket, de hogyan fedezzen be, hogyha engemet jobban érdekel, hogy mit mond a bal oldal, vagy mit mond a jobb oldal, mit mondanak a politikusok, a televízió, a média. Egyáltalán még mindig a médiát követem. Hogyan tudjon engemet befedezni? Hogyan tudjon engemet megóvni attól, ami eljövendő? Sehogy. Nincs ahogy. Megóvjon. Hát akkor eljutottunk az álomban odáig, a Tibor álmában, hogy megmutatta Isten, hogy a látszat ellenére, mert a látszat, a hazug média, az amerikai média, a sátáni média azt súlykolja, hogy jön Amerika, aztán vagy lekommandózik mindenkit. Ugye gépgolyószorúval szétlőjön az országot. A látszat ellenére most veszíteni fog Amerika. A réti sasnak a fejét leharapja ez a tukán. Ugye a tukán az egy dél-amerikai állat. Ugyanaz a profécia, amit kapott tudomán, hogy délről fogják megtámadni Amerikát. Tehát akinek van egy kicsi esze, nem olyan kicsi esze, Isten bocsánat, rosszul fogalmaztam, aki kíváncsi az élőisten szavára, teljesen biztos, hogy nem fog belemenni a média propagandájába. De még az alternatív média propagandájába se, az Oroszország propagandájába se fog bele, abba se fog belemenni. Mert az sem lesz leányálom. Istennek a gyermeke Isten szavát hallgatja, és nem a sátán szavát, nem a fenevad képéből, a fenevad szájából kijövő szót. a médiából, ami kijön, és befolyik a házadba. Akkor térjünk át a következő, igen, és akkor ugye volt a következő álomkép az, ami a fogság. Ott, ahol ugye fogságba kell vonulni, pontosan, mint Babilonban, ahogy történt, ez fog történni Magyarországon is, és a fogság ugye az jól fog indulni, mert megmentenek, meg minden, élni fogunk, ez ugye ez jó hír. A rossz hír viszont az, hogy ott is szigorú törvények lesznek. A törvényt senki nem kerülheti el. Aki a kegyelmet, Isten kegyelmét nem fogadta el, amelyet ő az emberiségnek ajándékozott Jézus Krisztus által, mindenki törvény alatt van, kivétel nélkül. Maximum lázadni fog, és fellázad ugye a törvény ellen, és azáltal, hogy bajba kever is járt magát, életveszélybe. A törvény mindenkire lesújt, kivétel nélkül. Aki a kegyelmet nem ismerte meg, akkor lépjünk át a következő álomképre.
Máskülönben annyit még hozzáfűznék az előző felvezetésedhez, hogy Jézus Krisztus egyfolytában arra figyelmeztett az embert, a saját bűnére figyelmeztett az embert. Tehát bárki tényleg, aki meg akarja ismerni ezt a kegyelmet, ami ingyen kegyelemből tényleg adatik az embernek, a teljes szabadulást, szabadság törvényét, milyen szép szabadság törvényét, az egyszer saját magába kezdje a leszámolást, és hagyja ezt az egészet, és tényleg fohászkodjon, hogy az Isten mutassa meg Krisztus Jézus által, amit már így is megmutatott, de hogy személyesen megmutassa azt, hogy mit jelent az, hogy az út, az igazság és az élet. És akkor az emberen nem tud ilyen, hoppá, akkor az emberen nem tud kifogni egy ilyen bármilyen hullámok, már így mondom, hullámok. És akkor folytatom most a álomsorozat következő...
Propaganda hullámok.
Igen, propaganda hullámok, mert ez az, olyan intenzív, hogy hihetetlen. Az Isten is azért adja nekünk ennyire intenzíven ezeket a dolgokat, hogy mondjuk el, és ugye, úgy, ahogy mondtad, hogy ez egyszer értünk van, tehát nekünk van szükségünk erre, hogy elmondhassuk, hogy róla beszéljünk, az életről beszéljünk, a hívó szóról beszéljünk, tehát nekünk van szükségünk erre egyszer. És a sok hamis, hazug hírek helyett az ember az életről beszélgetne, tényleg, úgy, ahogy te szoktad mondani, Attila, hát itt lenne a mennyország a földön, és ez lehetséges. Az Isten nem zár el semmit az embertől. Akkor folytatom a következő képsort. Utána az történt, hogy egy utcán mentem sötétben, eléggé gyenge fények voltak. A fények arra emlékeztettek, mi régen a kommunizmusban nálunk otthon a faluban, hogy ugye a házból, amilyen fények kiszűrődtek, ennyi fény volt az utcán, és hátulról letámadtak engem ilyen sötétbőrű emberek, és azért hátulról, hogy ne láthassam az arcukat, mert az volt, hogyha látom az arcukat, akkor evel följelenthetem őket, tehát képes leszek azonosítani őket. Tehát, hogyha rájuk nézek, látom az arcukat, akkor ők nem tudnak megmenekülni. És hátulról le is fogtak engemet, és le is tepertek a földre, de valamilyen oknál fogva, ezt nem tudom, mégis felülkerekedtem, és kiderült, hogy azért tepertek le engem a földre, le is azért akartak kirabolni, hogy valójában ők alkoholt akartak fogyasztani, hisz ilyen függők voltak, ilyen mámorfüggők. És akkor mondtam nekik, figyeljetek ide, ajánlok én nektek egy sokat a jobbat. Hát valahogy álomba is az jött, ha kérik a felső ruhádat, add oda az alsót is, ugye Jézus, amire tanított minket, és mondom, gyertek, meghívlak én benneteket, nem kell ezért kiraboljalak, így megusszátok azt is, hogy fölismertem az arcotokat, mert nem foglak feljelenteni, és elvittem őket egy kocsmába, és valójában fizettem nekük. Azt nem tudom, hogy mit fizettem nekük, meg minden, de azt tudom, hogy eléggé bemámorosodtak, és nagy öröm volt bennük. Ez az álomkép, ez egyetlen egy dolog jön, ami már ma engemet így foglalkoztatott, hogy miért van az ebben az álomképben, hogy az arcukra nem nézhetek rá, tehát féltek attól, hogyha meglátom az arcukat, akkor fölismerem őket, és evel a törvényre adhatom őket, tehát a törvény embereinek átadhatom őket. Ez volt a következő álomkép.
Ebben az érdekes, ebben az álomképben, hogy azt hiszem, hogy Beatrix is kapott egy ehhez hasonló álmot. Érdekes módon, amikor emlékszel, ott mentetek le egy ilyen föld alatti, tudom én hova, és ott találkoztatok. Na, azt nem bánom, hogyha elmondott, mert elég egybevág. Nekem az eszembe jutott, amikor ezt Tibor mondta, hogy az hogy történt az a...
Melyik volt az az álom?
Hát valami olyasmi, amikor... egy ilyen menekülni kellett is, ilyen föld alatt talán, egy ilyen föld alatti...
Partizánok, valami partizánok, megszálló rendszer ellen.
Igen. Akkor ilyen inges emberek voltak, és Beatrix beszélt velük, és ők meggondolták magukat, tehát nem bántottak. De viszont akik őket üldözték, azok bántották őket, és mindenkit. Emlékeztek erre? Én emlékszem. Nekem eszembe jutott, amikor Tibor ezt mesélte.
Az úgy volt, hogy... Azokkal azt hittük, hogy valaki, nem, úgy volt, hogy igen, volt egy csapat, és ez egy nagy csapat volt, de nem az egész csapat jött el lebújni velünk, indult el velünk lebújni, hanem úgy, nem is tudom, vagy 5-6 ember. De mielőtt el tudtunk volna bújni, azelőtt megtaláltak minket ezek az emberek, katonáknak lehetne őket nevezni, de a kinézetük egyáltalán nem olyan volt, csíkos, barna csíkos, meg fehér ing volt rajtuk, és a hajuk így hátra volt fésülve, és fegyvert fogtak ránk.
Tehát ezek ilyen rendszeren kívüli emberek voltak egyértelműen, nem?
Hát én azt nem tudom, mert ezzel kezdjetek, amit akartok.
Na jó, oké, mondja tovább, bocsánat.
Nem baj. Na, és fegyvert fogtak ránk, le akartak lőni, fel is tartottuk a kezünket, de elkezdtünk hozzájuk beszélni, és én is az egyiknek ráraktam az egyik kezemet a vállára, és a másik kezemet meg oda a mellkasára, és mondtam neki, hogy hát de hogy fogsz te ezzel elszámolni, hogyha minket most itt lelősz. És hajlandóak voltak, senkit sem öltek meg, senkit sem lőttek le, hanem letették a fegyvert, és elindultunk így együtt barátokként felfelé. És azok, akik nem jöttek el le velünk lebújni, azok vártak ott ránk, így bekanyarodtunk, és ott voltak, és ilyen pisztoly volt a kezükbe, és annyira el akarták pusztítani ezeket a katonákat, akik utánunk jöttek, de már végül is aztán barátok lettünk, mert hallgattak a szóra, hajlandóak voltak, csak nem beszélt nekik idáig ezekről a dolgokról senki. Na szóval annyira el akarták őket pusztítani, ezek, akik nem jöttek le velünk, hogy belelőttek oda közénk, és nem csak azok haltak meg, akik ellenségként jöttek, hanem közülünk is. És engem nem tudtak lelőni a sajátjaink, de amikor vége lett a nagy lődözésnek, akkor elkezdtem sírni, hogy hát de nézzétek meg, sokkal többet öltetek meg a mieink közül, mint az ellenség közül, akikre elvileg lőni szerettek volna. Szóval válogatás nélkül, elvakultságukban belelőttek azok közé is, akik elvileg hozzájuk tartoztak.
Hát nekem az jön erről az álomról is, Beatrix, ami a Tibornak az álmáról, ez számomra teljesen identikus. Vétek, hogy én most kéne jól beszélni. Nem jó nekem a magyar. Tehát teljesen azonos a két állam, ugye. Számomra legalábbis én úgy hallom, hogy ezek ilyen partizánok voltak, akik ugye a rendszer elől bujkáltak, ők is el voltak bújva, nem akartak részt venni az MA rendszerben. Tehát ugye a Tibornak az álmában ki van hangsúlyozva, hogy az ő arcuk az el van rejtve. Talán apropó, jól figyeljetek itt ezen a ponton, talán nem vettek részt a népszámláláson sem. Tehát nem akarták ugye az ő identitásukat kiszolgáltatni a fenevad rendszerének. Ez egy külön téma egyébként, nem tudom, hogyha Isten úgy adja, akkor beszélünk erről, hanem akkor én azt kívánom mindenkinek, hogy kérdezze Istent, mert Isten mindenkit fel fog készíteni a népszámlálásra. Meg fogja mutatni mindenkinek személyesen az élő Isten, a jó pásztor, hogy hogyan vegyen részt a népszámláláson. Apropó, zárójel bezárva. Hát ezek olyan emberek voltak, akik szintén nem hittek a rendszerben, ahogy az új rendszerben, ami közeledett ugye a háború után, mert most ugye van az a háborús időszak, utána meg az új rendszer, tehát a káoszból létrehozzák az új rendszert, ugye, megint. És lesznek olyan emberek, akik nem akarnak abban részt venni, pontosan úgy, mint akik nem akartak részt venni a kommunizmusban sem annak idején, amikor az történt Romániában. A parasztpárt, meg a különböző pártocskák, ugye, nem mentek ebbe bele, és őket elfogták, és börtönbe hurcolták, ott megkínozták őket, és így tovább. Tehát lesznek olyan emberek a nem hívők közül is, szeretném hangsúlyozni, a nem hívők között is lesznek olyan emberek, akik nem hisznek Istenben, vagy nem keresték őt, akik jó lelkűek, jó indulatúak. Tehát a szívük legmélyén nem gonoszak ők. Akik szintén érzik azt, hogy ez őrültség, ez bolondság, ez hazugság, ez teljes elgépiesedés, ez teljes ellélektelenedés, amit csinál most a rendszer az emberekkel. Már most csinálja, de háború után az még intenzívebb lesz. lesz. És ugye ezeket hívták úgy, hogy partizánok, ugye, akik a megszálló seregek ellen voltak, ugye, szervezkedtek, nem hivatalosan szervezkedtek, úgymond. Tehát így bujkáltak át, mint ott a Che Guevara, meg a társai, meg, tehát ilyen emberek, akik nem hittek az elgépiesítő, az emberi lelket elpusztító rendszerben. Ezek olyan emberek voltak, de nem ismerték az igazságot sem. Viszont amikor hallották ugye Beatrix-től a lelkismeret szavát, őket az megérintette, és ugye egységet, közösséget vállaltak velük. Viszont azok, akik nem bújtak el a rendszer elől, ugye, mert gyakorlatilag ezek az emberek ugye elrejtették az ő arcukat, az ő identitásukat a rendszer elől. Az történt. De akik megalkuvók voltak és belefolytak a rendszerbe, a propagandába, a hazugságba, a mikrocsipbe, a fenevad bélyegét felvették, azok várták őket kint, ugye, és mindenkit lelőttek. Tehát nem csak azokat, akik a rendszer ellen lázadtak, ugye partizánok voltak, hanem azokat is lelőtték, akik egyszerűen nem akartak belemenni ebbe a játszmába. És fegyver nélkül voltak. Ez az álom, ez a második álom, amit Tibor te kaptál, ez nekem ez teljes mértékben ugyanaz. És te is ugye, tehát ők téged üldözőbe vettek hátulról, tehát nem akarták, hogy az identitásuk az, hogy fel legyen tárva a rendszer előtt, ugye? Tehát nem akarták magukat besorozni a rendszer.
Maradjon rejtett, minden áron maradjanak
rejtett. Pontosan, tehát ezek nem vettek részt magyarul a népszámláláson. Egészen pontosan, ugye most nem népszámlálás történik, hanem a fenevad is meg fogja számlálni az övéit. A fenevad meg fogja számlálni, és fel fogja bélyegezni az övéit. Emberek, ez történik. Ezt mondjuk ki, és aki ezt fél kimondani, az gondolkozzon el, hogy milyen Isten szolgál. Vagy Istennel tisztázza a dolgokat, hogy egyértelműen lássa, hogy merre hány méter. Tehát nem vettek részt a népszámláláson, hogy ezek az emberek is nem akarták felfedni az ő identitásukat a rendszer előtt. Tehát nem akarták átadni az ő életüket a rendszernek, nem vették fel a fenevad bélyegét. De Istent sem ismerték meg, őt sem ismerték. Viszont jó lelkű emberek voltak, mert volt bennük egy józanság, hogy az őrű az maga a halál, az maga a pokol, amit a rendszer kínál az emberek számára. És ebbe ők nem mentek bele. És mivel ők is ilyen partizánok voltak, ugye ők próbálták valahogy a megélhetést azt ugye megszerezni. Tehát ilyen rablással, meg úgy, ahogy téged is elraboltak. És ugyanakkor láttad azt, hogy megvoltak ugye, hát voltak részegedve, vagy ugye hát az alkoholba menekültek, vagy egyáltalán ugye az ő fejük sem volt tiszta. Ez ugye ezt azt jelképezi, hogy az ő értelmük nem volt tiszta. Tehát tudták azt, hogy a rendszerben nincsen semmi keresni valójuk, de az értelmüket nem tisztította meg az Úristen, ugye? És akkor te azt tetted, hogy ugye velük mentél, és egy ilyen baráti viszony alakult ki, ami általában azt mondja maga után, hogy például, hogyha egy részeg embert, mit tudom én, elesik az úton ma, és te őt felemeled, meg hazaviszed meg minden, azzal látszólag semmit nem csináltál, de amikor ő kiózanodik, akkor ő hálás lesz azért, amit tettél érte, és áldani fogja azt az élő Istent, aki téged arra indított, hogy őt felemelt. Érthető? Ez a lényeg. Tehát, hogy lesznek ilyen emberek, tehát ez a legfontosabb az egészben így összefoglalva, hogy lesznek olyan emberek a háború után, vagyis a háború közben is, ugye, akik még nem ismerik az élő Isten életre hívó szavát. De menthető emberek, megmenthető emberek, mint ezek, akikkel Tibor találkozott, és akikkel te is, Beatrix, találkoztál abban az álomban.
Persze, és úgy, mint a Beatrix számában, ő örültek nekem, hogy nem vagyok olyan, hogy bárulom őket, sőt, ellenkezőleg fordítva cselekedtem, hisz meghívtam őket, hogy gyertek, akkor én fizetek nektek. Tehát mondom, egyből még éjszaka álmomban is ez a gondolat jött, hogyha kérik a felső ruhádot, akkor te adod az alsót is. Tehát evel a lelkülettel álltam a dologhoz, és felszabadultak, tehát megnyugodtak, hogy nem fogom őket elárulni. Folytassuk a következő
államképet? Igen, igen.
Még van kettő.
Itt annyi, hogy itt van a
Bibliában. Mondjad, Tika.
Itt a Bibliában van egy olyan rész, Sámuel második könyvébe, 24. hogy a népszámlálásról. Itt ugye olvasom is, Sámuel második könyve, 24. Mondd azért Dávid Joábnak, az ő serege fővezérének, menj el, járd be Izraelnek minden nemzetiségét, Dántól fogva Bersebáig, és számoljátok meg a népet, hogy tudjam népemnek számát. Megvan itt benne, hogy elment, megszámolta, és bizonytalan volt, hogy számoltassa meg a népet, vagy ne, de azért mégis megszámoltatta a népet, és mondja, leírja, hogy 800 ezer itt, 400 400 000 ott, és most jön az, hogy itt kiugrottam egy részt, de most jön az, hogy az úr mit lépett erre, hogy meg is megszámolták a népet. És mikor bejárták az egész országot, hazamenének Jeruzsálembe 9 hónap és 20 nap múlva, és beadá Joába megszámlált népeknek számát a királynak, és Izraelben 800 000 erős fegyverforgató férfi, és Júda nemzetségiben 500 000 férfiú vala. Mindenutána pedig Dávid a népet megszámlálta, megsebhedék az ő szíve, és mondja, mondd a Dávid az úrnak. Igen, vétkeztem abban, amit cselekedtem. Azért most, ó uram, vedd el, kérlek, a te szolgádnak álnokságát, mert felette eszetlenül cselekedtem. És mikor felkelt reggel, Dávid szól az úr Gád profétának, ki Dávidnak látnoka vala, ezt mondván. Menj el és szólj Dávidnak, ezt mondja az Úr. 3 dolgot adok elődbe, választ egyiket magadnak ezek közül, hogy az szerint cselekedjen veled. Elméne azért Gád Dávidhoz, és tudtál adá néki, és mondanéki, akarod-e, hogy 7 esztendeig való éhség szálljon földre, vagy hogy 3 hónapig ellenségeid elől bújdossál, és ellenséget kergessen téged, vagy hogy 3 napig dökhalál legyen országodban. Most gondold meg, és lásd meg, micsoda választ vigyek annak, aki engem küldött. Érdemes elolvasni az egészet. Azt írja benne tovább, hogy végül a dökhalált válassza, hogy inkább kerüljön az úr kezébe, mint emberek kezére vettessen. És akkor ott számon kéri az urat, hogy miért engem, büntess engem, ne pedig a népet, az nem tett semmit. És ezen beszélgettünk itt reggeli közben, hogy pont ezen, ez volt a téma még az élő videó, élő beszélgetés megindulása előtt, azért el is szedtem ilyen könnyen, hogy a vezető az azonosul a néppel, ugye, tehát nem az van, hogy azok nem tettek semmit, a vezető mondta, hogy számlálják meg a népet, viszont, hogy azonosul a vezető a néppel, ugyanazért tudott egy ilyen vezető lenni ott nekik, mert ilyen a nép, tehát fontos, hogy a nép, a nemzet az mit csinál, hiába támadja a vezetőt, az pont ugyanúgy azért van odatéve. És a számlálás, hát ugye, aki olvassa, és azt mondja, hogy mi baj van belőle, hogy megszámlálta, hogy tudja. Hát éppen csak az a baj, hogy nem tudok példát mondani, de több helyet is írja, hogy ezrekkel felér egy Isten szolgálja, mint több ezer istentelen. Tehát egy ember is. Az első példa az ott van Mózes. A nép, akit vezet ki, az a rabszolga sorson volt, nem azt írja, hogy kaszával, kapával jöttek ki Egyiptomból, hanem letört orral követték Mózest. S Mózes volt ott az egyetlen katona az egész egyiptomi hadsereggel szembe. Teljesen mindegy, hogy hányan követték, mert azok megtört rabszolgák voltak, nem harcolni akartak, hanem örültek, hogy éltek, és elmehetnek onnan. Tehát ez az egyik legütősebb példa, hogy egyetlen egy istenemberrel mit ért az összes sereggel szembe. Szerintem ezért bűnhődik meg a saját döntése miatt a Dávid, hogy pont ezért bűnhődik meg, hogy ő nem bízott abba, hogy Istennel van, akkor nem baj, ha 10 vannak, vagy 1 millióan, úgyis Isten győz, az igazság. De mivel megszámolta emberi számokra, statisztikai adatokra bízta magát, ahol tényleg összetesszük magunkat, a számokat összehajtsuk a számokkal. Hát melyik jobb, 10 kamion motorina dízel nélkül, vagy 1 kamion teli tankkal? Melyik tud többet elvinni? Hát ugye a közgazdász az azt mondja, hogy hát a 10 kamion többet el tud vinni, de hogyha nincs benne benzin, nincs kakaó, nincs üzemanyag Istentől, hogy az haladjon, akkor a 10 nem ér semmit, 100 se ér semmit üres tankos, az az egy elpöfékel, és megoldja a problémát. Úgyhogy na, ennyit akartam ezzel mondani ez a témához most.
Jó, hogy ezt elmondtad, hogyha már erről volt szó, ugye a népszámlálás bejött a képe, mert ebben az álomképben ugye ez a második álomkép, az első ugye az ábrahámos volt, az Amerika pusztulása, és a utána következő menekülés, és ugye ez a második az a partizános álomkép, hogy vannak emberek, akik nem akarják, hogy a rendszer megszámlálja őket, mert érzik azt, hogy a rendszerhez nem tartoznak. Nem tudják azt sem, hogy hova kéne tartozni, de azt érzik egyértelműen, hogy a rendszerhez nem akarnak tartozni. És így, Tika elmondta ezt a számlálást, nekem is eszembe jutott az, hogy leszem a képernyőre is, hogy mi történt. Krónikák első könyve, tehát Krónika első könyve, 21. rész, fejezet. Nekem akkor tűnt fel ez az egész dolog, amikor egyszer rákerestem a Bibliában a sátán szóra. És azt láttam, hogy egész idáig, tehát a Krónika első könyvéig a Bibliában az a szó nem szerepel, hogy sátán. Tehát a Károly Gáspár Bibliában, a régiben, az a szó, hogy sátán nem is szerepel egész eddig a könyvig. Krónika első könyve, 21. rész. Akkor felolvasom azt a bekezdést, legelső bekezdést. Támada pedig a sátán Izrael ellen. Támada pedig a sátán Izrael ellen, és felindítta Dávidot, hogy megszámlálja Izraelt. Ugyanaz, amit felolvastál te, hogy mondta ugye Dávid Joábnak és a nép előjáróinak, hogy menjetek és számláljátok meg Izraelt. Tehát Isten szemében ez a népszámlálás nem tőle való, nem Istentől való. Hát akkor számlálja az ember, ahogy Tika is mondta, akkor számlálja az ember az ő katonáit, meg az ő népét, amikor ő emberi erőben akar bízni. De mikor akar az ember emberi erőben bízni a tömeg létszámában, a nép létszámában? Hát akkor, amikor Istentől le van fordulva. Mert hogyha Istenben van,
nekem
akkor...
Most röviden azért, hogy a világi szemből is működik. Megkérdett, hogy szólítasz valakit, hogy eljön neked segíteni, és ő mondja, hogy a számoktól függ, attól függ, mennyit fizet. És akkor milyen az ember, hogy menne is, nem is csak attól függ a számoktól, hogy mennyit fizetsz, és akkor persze, hogy feldühödik az, aki megkéri, hogy először azt akarta, hogy hajlandó-e egyáltalán segíteni, mert ha jó a szándék, hasznos lesz a segítség. Ha a szándék a pénzen múlik, akkor a segítség az ha fizetsz, hanem elég hitvány munka lesz belőle. És akkor mennyivel inkább az Isten feldühödhet ilyenkor, amikor számokba eltévedett emberek számába kell bízni, hogy na, hány katona van. Tehát amikor egy a lélek, tudjuk, hogy egy a lélek. Ennyi lett volna.
Egyértelmű, hogy az a két állam, a Beatrix álma meg a Tibor álma, az a második álom, ez erről szól, hogy vannak emberek, akik nem akarták, hogy a rendszer megszámlálja őket. Nem vettek részt a népszámlálásban, nem álltak be a rendszerben, mert teljesen biztos, hogy itt nem csupán népszámlálás lesz, hanem számba vesszük azt, hogy kik vannak. Kik vannak, akik felbélyegezhetők, akikre rá lehet nyomni a rendszernek a bélyegét, a fenevad bélyegét. És nyilván kik lesznek azok? Hát azok, akik nem vették fel az élet pecsétjét. Ezt mondja Jézus Jelenések könyvében. Hogy akik nem veszik fel az élet pecsétjét, azok felveszik a fenevad bélyegét.
Nekem az jön, Attila, hogy sőt, kik azok, akik már felvették a fenevad bélyegét, tudja, amit elég sokan nem akarnak elismernie vele az új covidizmussal, tehát kik azok, akik be vannak oltva, tehát ugye kik azok, akik belementek a rendszernek a játszmáiba, és hülyen szolgálták minden helyzetbe.
Ez igaz, amit mondasz, Tibor, mindazonáltal, hogy kaptunk mit jelentést arra is Istentől, hogy annyira kegyelmes, hogy ő megmentett, tehát tudunk emberekről, akiket Isten megmentett. Azok után, hogy felvették az oltást. Hát vannak ilyen emberek is. Tehát ezt nem úgy mondjuk, hogy akkor elveszett mindenki, aki eddig oltakozott, hanem azt mondjuk, hogy igen, eddig nem tagadtuk, és ezután sem tagadjuk, hogy az oltás is a fenevad bélyege.
Persze, hát mint sok minden, de ugye ez is egy teszt volt valójában, és persze, hogy az Isten kiment innen is embereket. Ugye a rendszernek, a fenevad rendszerének a tesztje volt ez az egész covidizmus idáig. Egy óriási Kik bélyegezhetők, és a népszámlálással meg ugye valójában dokumentálja az egészet egyértelműen, és digitalizálja ezt az egészet. Tehát ez most nem úgy fog történni, mi régen, hogy kérdőíveken ki lesz töltve, és plusz, nem, digitalizálva lesz az egész. Ez az egész rendszer így működik most már.
QR kóddal ugye ellátva, mellesleg. Tehát egy kód leszel, mint egy, mit tudom, egy csomag keksz a Tesco-ba.
Persze, akit lehúznak.
Erre készül a rendszer, a népszámlálással. És ebben nem mentek be ezek az emberek, akiket látott Tibor álmában, és akiket látott Beatrix álmában, hogy ezek ilyen partizánok voltak, nem mentek bele a rendszer játszmájába, úgymond ellená álltak a megszállóknak. Hát ki a megszálló Magyarországon? Hát az Unió, a világhatalom, az Amerika, a fehér fejű rétisas, ugye? Ő a megszálló. Ő akarja az embereket felbélyegezni, elbélyegezni magának. Tehát jelzem, hogy elbélyegzés történik, és nem eljegyzés. Mert a vőlegény eljegyzi a mennyasszonyt. De a sátán, az antikrisztus meg elbélyegzi, mint terméket. Mert számára ugye, mi a különbség a pecsét? Ugye pecsétgyűrű eljegyzés. Érthető? Egy élő szeméről szól, egy mennyasszonyról szól, megkapta a pecsétgyűrűt. Ez egy jegy, jegybenjárás, ugye? Jegybenjárás, eljegyzés. Mert ő egy élő lény. De aki bélyeget vesz magára, emberek, az már kijelenti magáról azt, hogy ő halott, hogy Istennek a lelkét megtagadta, a Krisztus lelkét megtagadta. Ezért mondjuk azt, ezért mondta Jézus azt, hogy az a fenevad bélyege, nem a fenevad pecsétje, a fenevad bélyege. A pecsét gyűrűhöz tartozik ugye a pecsét, az eljegyzéshez.
Tényleg.
De a bélyegzés tényleg ugye a az pecsét. A tárgyról szól, azért egy kínai műanyagról.
Sőt, igen, a pecsét az a monogramot tud lenni, te vagy a neved, hogy adod, igazolod, hogy a nevedet, a személyiségedet hozzáadod ahhoz a valamihez, de a bélyeg az bélyegzés után erdőírtás szokott történni. Az szokott lenni, hogy megnézik, hogy melyik fa alkalmas a házépítésre, vagy épp a tűzire, attól függ minek kell, és lebélyegzik őket, leütögetik, egy darabig nézegetik, hogy mind megvannak, én nem szabad ellopni egyet se, nem szabad oda se menni, ha nincs rajta a bélyeg. Ilyen-olyan, de a lényeg az, hogy bélyegzés után mindig erdőírtás történik, az a fát faszemszögiből nem a legjobb. Ennyit akartam a bélyegzésről, hogy ez van vele.
És persze is nagyon sok ugye példabeszéd van a Bibliában, ahol egyértelműen van téve, hogy látod az embereket, kérdezte a vaktól a valaki. Szóval látom, mint mozgó fákat, vagy élő fákat. Az élő fák a jelenések könyvében azok emberek. Emberek itt, nem hiába, itt minden összefügg. Ezek ilyen képek, ugye, metaforikus beszéd, jelképek Istentől. Azért adja, mint ahogy Jézus is adta a különböző példabeszédeket, hogy megértsük a lényeget. Hogy az élő fa, az nem halott fa. A kiszáradt fügefa, az halott fa. Az már le van bélyegezve. A fügefa azért száraz, mert azt lebélyegezték, azt vágják ki, tűzre jó lesz. De az élő fügefát, a zöldellő fügefát nem fogják kivágni. Ezt mondja Jézus a jelenések könyvében. És nagyon fontos itt felhívni a figyelmet arra, hogy a második állam az arról szól, hogy a mi ellenségeink idézőjelben. Mert úgy igazából nincs ellenségünk, hogyha Istennel vagyunk, nincs nekünk ellenségünk, nem lehet ellenségünk. Persze vannak ottan próbálkozók, de ellenség, valódi ellenség nincsen. De a mi ellenségeink nem azok, akik hát szintén nem akartak oltatni, vagy nem akarnak belemenni a rendszerbe, vagy nem akarják, hogy megszámlálják őket, vagy hogy nem veszik fel a fenevad bélyegét. Mert azok között nem mindenki, mert sok ugye sokban ilyen lázadó lelkület van, akik ugye egy gyilkos lelkület van. Viszont nagyon sokan lesznek közöttük, akikben menthető lélek van. És úgy látom, hogy ez a második államnak a legfőbb üzenete, hogy azok közül is, akik még nem fordultak Istenhez, de a rendszert megtagadták a rendszert, azzal nem akarnak azonosulni. Azok közül is nagyon sokban menthető lélek van, akik meg fogják ismerni Istennek a dicsőségét, az ő szerelmét és az ő szavát. Erről szól a második állam így, nagyon röviden és tömöre.
Nekem még az is jött, hogy ugye vannak a társadalmon kívüliek, akik most is lenézettek, mondjuk a hajléktalanok vagy ilyenek, ezeknek is óriási nagy esélyük van pontosan erre, mert nem biztos, hogy őket is meg tudják számlálni, hisz azok az emberek állandó mozgásban vannak. Nincsen egy fix helyük nagyon soknak.
Pontosan.
Igen, és itt most ez jött nekem, és megmondom őszintén, hogy öröm van bennem, mert ugye ez is mit mutat meg? Tehát mi azok, akik ragaszkodunk a rendszernek a kényelmi struktúrájához, a kényelmihez? Mi sokkal nagyobb rabszolgák vagyunk, mint az, akinek semmilyen nincs. Tehát az ilyen már kívül tud esni ezeken a dolgokon, és valójában egyszerűen könnyebben menthető a lelket. Lehet, hogy lenézzük őket az utcán, vagy megvessük őket, már alkoholisták, mert az álomban ez is benne van. Hogy ugye úgymondva akartak alkoholt fogyasztani, és nem volt pénzük rá. És amikor elkezdtem velük beszélgetni, és meghívtam őket, megteltek örömmel. Hát, számomra ez egy csodálatos dolog, mert mi vagyunk a nagyobb, így mondom, bajba azok, akik a rendszerben részt vettünk elejétől a végig. És most is ezt hittük el, hogy ez az egyetlen egy mencs várunk, hogy mi hogy bújjunk ki a népszámlálás elő, vagy lázadozva, vagy így. És az Isten ezen keresztül is meg tudja nekünk mutatni, hogy hát engedjetek el minden gyerekek, és figyeljetek rám, és én megmutatom nektek, hogy hogy vezetlek ki még egyszer, vagy ha akárhány szóket benneteket, egyiptombos, babilonos, bárom, ennyit akartam itt hozzáfűzni. És az álom sorozat most akkor mondhatom tovább, mert egyértelműen most az jön nekem, hogy a végére pont ez is fog kibontakozni, hogy az Isten megmutassa nekünk képekbe, ugye, hogy miről szól az egész. Ez a történet, amiről beszélgettünk, pontosan erről szól, hogy hogy a rendszer hogy akarja megmutatni, hogy kirekeszt minket, de ezáltal mi pont szabadok lehetünk. És a következő álomképsor az arról szólt, hogy ugye bátyámnál voltunk, és meglepetésszerűen tapasztaltam, hogy az egész háza tele volt kutyákkal. És hogy nem rájött ő erre, hogy az valahogy nem odavaló, az a sok rengeteg kutya, de azt tudtam, hogy ez a rengeteg kutya, ez a volt sógornőmön keresztül is, így mondom is, rajta keresztül is kerültek be a házba, és akkor intézkedett a bátyám, és hogy nem elszállították a kutyákat, és egy-két kutya talán, ha megmaradt, de az se a házba, valahol ott érzékeltem, hogy ott lézengtek körülöttünk, és utána egy asztal társaságnál ültünk, de itt a bátyámnál, és ott egy személy, így mondom, te azt mondtad Attila erre, hogy maga Jézus Krisztus jelentette ki ezt, fölemelte a kezét, és azt mondta, hogy eljött az idő, hogy az igazságot egyértelműen kinyilvánítsuk, és az igazság a következő. Az volt az igazság, hogy elmondta, hogy én ártatlanul voltam éveken keresztül megvádolva, és ártatlanul voltam beszennyezve az, amit rólam terjesztettek ott abban a házban. Úgyhogy itt az ideje, hogy ez mondasson itt ki, ő kimondja, és nem kell eltakargatni, és békét kell hagyni az ártatlannak. Ez volt ez az álom kép sor, amit most tenne még van egy.
Igen, nekem ez jött erről az álomról, hogy erről a képsorról, hogy ahogy mondtam az előbb is, hogy ugye Isten így képekkel beszél az ő gyermekeihez, hogy megértsék. Képesekké válnak arra, hogy megértsék az ő elképzelését, az ő lelkét, az ő lelkületét. És hát ugye ez a bátyát nem hiába szerepel a képben. Tehát a bátyát ugye ő volt ő a testvéred a bátyát. És az ő házukban nagyon sok kutya volt. A Biblia ugye a kutyáról úgy tesz bizonyságot, mint ugye a kutyát általában olyan kontextusban használja, hogy kutya lelkület, disznó lelkület. Tehát ugye elmarasztalóan beszél a kutya, tehát úgy hozza fel, most nem azt mondja a Biblia, hogy a kutyák azok rossz állatok, hanem úgy hozza fel, tudjuk milyenek a kutyák. Hogyha egyiknek a párja elfordul, akkor jön a másik is abban a helyben akcióba lépik. Ez az igazság, ez a kutya. Szodoma és Gomora lelkület. És tehát ebben az álomképben a te bátyát az maga a kereszténység. A vallásos emberek a te bátyát. És a vallásos embereknek a házában, az életében sok a kutya, de mi által? Hát a feleségük által. Nem a konkrét feleség által, hanem a babiloni parázna által. A hazug keresztény dogmák által. Sok a kutya lélek. Tehát úgymond sok ördög van, idézőjelben mondom. Sok ördög. Sok ilyen tisztátalan lélek. Ugye kutya lélek van az ő házukban, az ő életükben. Mivel, hogy ugye ők szövetségre léptek a babiloni paráznával. A mai elbukott kereszténységgel. Viszont Isten azt mutatja meg, hogy ők is közülük feltehetőleg sokan a mi testvéreink, utitársaink, menthető emberek. Mert amikor ők elválnak, megszakítják a szövetséget a hazug kereszténységgel, kijönnek a gyülekezetekből, kijönnek a vallásból, az egyházakból, a templomból, akkor ugye az a parázna lelkület, az a parázna asszony, aki a kutyákat behozta az ő életükbe, azok az eltávozik. És végül ugye azt mutatja az álomkép, hogy marad két kutya. Ez azt jelenti, hogy amikor kijöttünk a kereszténységből, főképp a mai modern hazug kereszténységből, meg a vatikáni kereszténységből, amely paráznaságot követett el ugye a világgal. Tehát ezért nevezi Jézus őt babiloni paráznának. Amikor mi kijöttünk onnét, a vallásból, a vallási szellemiségből, a gyülekezetekből, a templomokból, akkor Isten minket elkezdett tanítani. A kutyákat elűzte, úgymond ördögöt űzött belőlünk. Elűzte a hamis dogmákat, a hazugságokat, elvette tőlünk. És persze, hogy jártunk? Hát úgy jártunk, hogy azért Istennek sem volt könnyű dolga. Mert ma is találkozok olyan emberekkel, akiket látom, hogy abszolút jó indulatúak, jó szándékúak, Isten vezeti őket. De még ott van egy-két kutya az ő szívükben, amit ők ugye megtanultak a gyülekezetben. vagy a templomokban. És akkor ugye itten Jézus, ő az az ember, aki azt mondja, hogy igazság, azt mondja, ismert engemet is, és ismert a testvéremet is. Ez az álom. Ismert a bátyámot is, és engemet is tökéletesen ismert. Azt mondta, hogy eljött az idő, hogy igazságot tegyünk. És kijelentette a Krisztus, hogy azok, akik valláson kívüliek voltak, és valláson kívül keresték Istent, és nem mentek bele a dogmákba, a hazugságokba, amit a kereszténység rátaszított az emberekre, azok ártatlanul voltak megvádolva a kereszténység által, ugye a nagyobb testvér által, mert ők sem voltak elveszve. És emlékeztek, hogy hányszor beszéltünk arról, hogy ugye egy folytában azt hirdették, ugye a kereszténység, hogy már pedig szükséges a gyülekezet, szükséges a templom, meg a közösség, meg minden. Mondom, hogy ha annyira szükséges, akkor az hogy lehetséges az, hogy neki nincsen gyülekezete, neki sincsen, és mégis Isten őt vezeti és tanítja. És vannak kijelentései, sőt, még dolgozik is. Csak akik gyülekezetbe járnak, templomokba járnak, ők nem dolgoznak, nem szórják a magot, nem tesznek bizonságot. Hogy lehetséges ez? Úgyhogy hazugság, amit mondanak. Ugye? Hányszor beszéltünk erről is, hogy fussatok ki belőle én népe, és gyertek az aratásba, mert ott vannak sokan, többen, és nem kell hozzá semmilyen vallási felekezet, és ott majd meg fogsz ismerkedni a te munkatársaiddal, utitársaiddal, testvéreiddel, együtt fogtok dolgozni és énekelni. Ez az igazság. És ennél az asztalnál ugye, mikor már a testvérben, ugye a bátyádban is, már nem volt sok kutya az ő házánál, mert szakított ugye a feleségével jelképesen, ahol a régi szövetséggel, a hazug keresztény szövetséggel, ő is értette Istennek az országát, és tőle is a kutyák elmentek, és Jézus elmondta neki is, nyilvánvalóvá tette, hogy te ártatlanul voltál vádolva. Igaz volt az a szó, amit általad mondott az Istennek a lelke, gyakorlatilag.
Mondjam a következőt, vagy...
Pillanat. És hát az államnak a vége az ugye egy felszólítás. Ezt ne felejtsük el. A harmadik államnak a vége egy felszólítás, nagyon fontos felszólítás.
Ez már a negyedik, Attila.
Nem. A harmadik államnak a végén az, hogy nyilván kell derüljön minden, hogy kell beszélni erről. Azt mondta, erről kell beszélni. Ezt nem szabad elfelejtsük. Hát azt mondta, erről kell beszélni, ezt fel kell vállalni. Ő szavát. Nem rejtethetik el a hegyen épített város, nem haraggal, nem elmarasztalással, nem gonoszsággal, nem versengéssel, de fel kell vállalni azt, amit ő bennünk és a mi életünkben nyilvánvalóvá tett, hogy minél több ember megszabaduljon ebből a hazug házasságból, ebből a parázna házasságból, ugye? Hogy minél több ember kifusson, ahogy Jézus mondta, minél több ember kifusson a kereszténységből, a hazug kereszténységből, az amerikai kereszténységből, a szervezett gyülekezetekből is mindenhonnét fussatok ki, ahol emberek tanítanak titeket, ahol hierarchia van, ahol vallási hierarchia van, fussatok ki, mert Jézus azért adta az életét, hogy mindenkit személyesen tanítson Isten, és ne födjük be egymás fejét, mi emberek. Ti mindannyian testvérek vagytok. Ezt mondta, fussatok ki belőle én népe, és hirdessétek az igazságot, ha már kivagytok szaladva onnét, kijöttetek onnét, akkor ne rejtsétek el az igazságot. Amit bennetek elvégzett az Úristen, a Krisztus lelke, ne rejtsétek el, hogy derüljön fény mindenre, hogy azáltal minél több ember esélyt kapjon a szabadulásra, és reménységet, hogy merjen kijönni onnét. Mert a következő hullámban, a következő pandémia hullámban nagyon sok ember el fog veszni ezekben a gyülekezetekben, és nem csupán nagyon sok ember, nagyon sok lélek fog elveszni a parázna gyülekezetek és kereszténység miatt. Na most már jöhet a következő állam. Hogy ez még?
Semmi baj, sőt, jó, hogy elmondtad, ez is hozzátartozott, így van. És én is ennyit hozzáfűznék, hogy így van, azt mondta, hogy egyértelműen el kell mondani az igazságot, azt ott, hogy az ártatlanokat ártatlanul vádolták meg az Istennek a gyermekeit, és legyünk őszinték, és ezt tényleg nem vádlásféleképpen mondom. Legtöbb ilyen dolgot sajnos a kereszténység követett el, tehát az ártatlan Isten gyermekeit az folytonosan vádolta. És voltak időszakok, amikor akár még mágiára is elküldte őket Isten és Jézus Krisztus nevében, és most is ugyanez megtörténhetik bármikor, hisz lássuk, hogy az egyház, úgy mondom, a vallás, a kereszténység és a fenevad rendszer, az kéz a kézbe együtt járnak. Ezt már vak is lássuk. Bebizonyosodott a szemeink előtt most az utóbbi 2,5 évben. Ez letagadhatatlanul bekövetkezett. Azért hívja ki az övéit onnan Krisztus, hogy aki meghallja az igazságot, a hívó szót, az ne is gondolkodjon 3 másodpercet, hanem meneküljön ki onnan, mert az Isten tényleg mindenkit személyesen akar vezetni. És akkor mondom az utolsó államképet, ez is hogy hova tovább így letisztult bennem, így ahogy beszélgettünk erről. Hát az volt, hogy itt bent Pesten, ahol laktunk régen, velünk szembe volt, van egy ilyen régebbi fajta ilyen üzletsor, és ott egyik régi ismerősöm, akivel dolgoztam régen, javította a tetejét, valamit lemezélt rajta, és oda mentem hozzá, megörültem neki, és mondtam neki, hogy hát akarod, hogy segítsek, és mondta, hogy ő nem akarja, segítsek, megoldja egyedül. És akkor kérdeztem, hogy a régi munkahelyen járt, és mondta, hogy nem. És akkor elmondta nekem, hogy ebbe az üzletbe, amit ő javít most, valójában tudjam, hogy én amikor oda bemenjek, akárhányszor bementem idáig, mindig őrült és bolondnak néztek engem, és nem szívesen látnak. Tehát ne nagyon próbálkozzak oda bemenni, mert egyszerűen nem szívesen látnak engemet, mert tudják rólam, hogy én egy megbolondult, őrült ember vagyok az ők szemükbe. És utána egy olyan képet láthattam mégis, hogy ben voltam, és szeletelték fel ebben az üzletben a ilyen péksüteményeket, hogy ők egyenek. De csak nekük volt, nekem nem adtak belőle. Tehát egyértelműen tudtam, hogy abból nekem nem adhatnak, és nem is akarnak adni, hisz egy megtébolyult személynek néztek engemet. Tehát szószoros értelemben kizártak onnan. Na ez volt a vége a szálom képnek.
Erről egyértelműen az jön, hogy ez maga a különválasztás, hogy akinek nem lesz, aki nem viseli magán a bélyeget, a fenevad bélyegét, az ő jobb kezén, az ő homlokán, vagy az ő gondolkodásán, az ő cselekedetein nem viseli magán a fenevad bélyegét, a rendszer bélyegét, azokat ugye nem, tehát nem, se nem vehetnek, se nem adhatnak el semmit. Ugye erről szól ez a betetőződés az egésznek, hogy aki nem lesz rajta a bélyeg, a fenevad bélyege, az teljes mértékben Isten gondviselésében kell bízzon, arra kell bízza teljes mértékben magát, az ő életét, az ő családját, az ő gyermekeit és mindenkit. Mert elképzelhető, hogy ezekben az időkben már nem fogják őt kiszolgálni, mint hogy a zsidókat sem szolgálták ki mellesleg. Tehát volt, amikor ugye beindult a propaganda, a gépezet Németországban, akkor kidobták őket bárokból, éttermekből, pontosan ami mostan történik. Tehát akik nem vették fel a sátán bélyegét, és nem akarnak oltakozni, nem akarnak belemenni ebbe az őrült játszmába, azokat ugye már megmutatták, hogy majd titeket tiltani fogunk a strandról, a moziból, meg mindenhonnét. Tehát zsidóvá vagyunk téve, szó szerint. Az írás beteljesedik. Persze a szó nem a legrosszabb értelmében, ahogy Jézus mondta, hogy a sátán a ti atyátok, hanem a szó legnemesebb értelmében, az Ábrahám fiai, Jézus Krisztusnak a megváltottjai. Tehát nem engedik be őket, még a boltba se, kenyérért, a finom péksüteményekért nem engedik őket be. Még ezáltal is, az előbb itt valaki mondta, talán pontosan te mondtad, Tibor, még ezáltal is ugye valósággal rávesznek arra, hogy csak Istenben bíz. Még a lehető legjobbat teszik ők is, hogy akkor már teljes mértékben Istenben bíz, hogy a lelked legyen teljesen szabad, szabad lélekként távozzá.
Bocsáss meg, Ati, de pont ezért van örömömmel nekem ebbe az álomba is, és reménykedek, hogy embertársaim is meghallották, hogy pont ez az, amit az Isten ezekben a képekben mutatott nekünk, és erről beszél nekem. Ebben örömöm van, mert hogy tudunk szabadok lenni? Tehát ki akar az Isten minket szabadítani abból, hogy ugye megsértődünk, nem engednek be egy üzletbe, de azt, hogy az Isten, hogy figyelj ide, gyermekem, hát megmutatom én neked, hogy hol kajálhatsz te. Tehát ha egyszer éhes vagy, adok én neked, és gondoskodok rólad, és te szabad vagy itt is, és mindig is szabad voltál, hisz azért vagy teremtve, hogy szabad vagy. Csak elhittük mi ezt a saját magunk által kreált hazug világot, hogy ez az, ami minket életbe tart, valójában ez az, ami minket sorozatban leöl. És aki ezt megérti Isten kegyelméből, és Krisztushoz fordul, aki a szabadító, gyógyító, aki az egyedüli mester az embernek, tanítója. Nincs szükség az embernek semmi ilyesre, nem kell féljen, nem kell rettegjen. Már itt a földön élheti szabadon az életét. Jaj, az, hogy nem fogsz Mercedes-szel járni, vagy esetleg egy nadrágod lesz. Istenem, hát a test nem használ semmit, lélek az, ami éltet. De amikor távozik az ember erről a földről, úgy menj örömébe, ugrik, mert hazamegy. Ugrik, mint a kisgyermek. Tehát ez egyszerűen csodálatos. Tehát ezért nem is lenne erre nekünk szükségünk, ahogy te is szoktad mondani, Attila, hogy ugye annyira eltávolodtunk az életnek a forrásától, az igazságtól, hogy ilyen negatív motivációkra kell, van szükségünk, és sokszor ugye az álomképek is ilyen kemények, hogyha tényleg nem az Isten lelke által lássuk meg ezeket a csodálatos igazságokat, amiket ő megmutat nekünk is, ahogy vezet, össze is törnénk. Tényleg nem látnánk már egész nap csak, mit tudom én, szárnyas démonokat, vagy nem tudom mi. Tehát ennyit röviden, amit így jött.
Na hát úgy gondolom, hogy teljesen egyértelműek voltak ezek a számomképek. Amikor először hallottam, akkor még úgy én is elgondolkodtam, úgy éreztem, hogy nem értem. De Isten kezdte kibontani, és így a beszélgetés során még jobban kibontotta, még teljesebbé tette. Én tudom, hogy aki ezt hallotta, és a Krisztusnak a lelke által hallotta, az nem rémült meg, nem jelent meg, hanem ellenkezőleg érzi Istennek a dicsőségét, az ő szabadítását, hogy ez tulajdonképpen mindent a javunkra fordít. Isten azt ő kimondta, ő nem ember, hogy hazudjon. Azt mondta, hogy mindent a javatokra fordítok. Bármi, ha kizárnak a boltokból még azt is, lesz nektek igazi örömötök. Nekik lesz örömük a vaníliás fagyi által, neked lesz igazi örömöt az én lelkem által, egy igazi közösség által. És hát ahhoz, hogy szép legyen ez az egész összejövetel, meg közös étkezés, ugye, ami most itten történt, hát voltunk az időpára, most nézem, hogy összesen itt lehettünk, hogy 105-ön a nézők, a hallgatókkal együtt, úgyhogy örvendek teljes szívemből. És akkor befejezném örömtelibb képekkel, ezek szintén álomképek, amiket kaptak a társaink, hogy mi Istennek a terve ezekre az időkre. Tehát gondolom, aki ezt hallotta, teljes mértékben nyilvánvalóvá vált számára, hogy az, hogy nem lesz rajtunk a fenevad bélyege, az nem nagy hátrány, Tehát jobb megtartani a lelkünköt, bármi árán is, mert csak ideig, óráig tart a test. A test élvezetéért kár eladni a lelkünket a világurának, az ördögnek, ahogy mondja a Biblia. Hát nem menjünk péksüteményért, de viszont lesz otthon, mit tudom én, fekete kenyér, szépen megtűrjük egymás között, és hálával, örömmel elfogyasztjuk. Addig, amíg mi itt a Földön vagyunk. Egy újabb álomképet szeretnék elmondani nektek, ami már ugye részben vigasztalás, és már ugye, mint hogyha folytatása volna és a befejezés ennek az álomképnek, amit Tibor adott, részen pontosan két álomképet. Cornélia írja azt, hogy én is ilyen világvégéről álmodtam, viszont nem emlékszem én sok mindenre, csak arra, hogy egy idegen lakásban voltam, hogy több ház egymás mellett volt, olyan volt, mint a régi fajta házak, azok a hosszú tornácos házak, és sötétség volt. Jött valami nagy vihar. Az égen nem voltak csillagok sem, és terelgettem be az embereket a házikóba, és felnéztem az égre, és a sötét égen megjelent egy hatalmas oroszlán. Gyönyörű szép oroszlán volt. Ragyogott. Először élő oroszlán volt, de aztán olyan, mintha arany oroszlán lenne. Ezt az álmot kapta Cornélia. Ennek is gyorsan a jelentését felolvasom, amit ott az élő Isten is van. Igen, mit mond Jézus? Mindjárt pedig a manapok nyomorúságai után a nap elsötétedik, és a hold nem fénylik, és a csillagok az égről lehullanak, és az egeknek erősségei megrendülnek. Ezt mondja, tehát nem vesznek csillagok semmi, sötétség lesz. Nem lesz már ugye ige hirdetés sem lesz, hanem mi fog történni? Hát az, amit tesz Cornélia, hogy beterelgeti, biztonságba helyezi ugye az ő embertársait, utitársait, ugye, vagy akik éppen akkor menekültek meg, hallották Isten szavát, beterelgeti őket egy biztonságos helyre a házba, abba a házba, ahol még ők hallani fogják Istennek a szavát, az ő vigasztalását. Ez a mi dolgunk mostan egyébként. Mi is mostan terelgetjük be azokat, akik kint vannak a külső sötétségben még, terelgetjük be őket ebbe a házba, abba a biztonságba, ahol Isten gondjukat viseli addig, amíg még itt a Földön leszünk. Ez a mi dolgunk. Egy következő részt a Jelenések könyvéből olvasnék fel, és egy a vének közül mondanékem: ne sírj, imé győzött a Júda nemzetségéből való oroszlán, Júda oroszlánja, Dávid gyökere, hogy felnyissa a könyvet, és felbontsa annak hét pecsétét. Tehát az álom, az égen ugye ez a kép, az maga Jézus Krisztus, Júda oroszlánya, gyönyörűséges oroszlán, ilyen aranyos aranyfényben tündökölt. És akkor feltetszik az ember fiának jele az égen, és akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek fiát eljönni az ég felhőiben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Ez a Cornélia álmának a jelentése. Tehát minden, ami a Bibliával le van írva, vagyis a Biblia teljes mértékben megmutatja, hogy igen, ez közel van az idő, amiről nekünk Jézus beszélt. És akkor még egyetlen egy álmot olvasnék fel, ami szintén a vigasztalás, mert ugye azt ígértük a videó elején, hogy ebben lesz szembesítés, figyelmeztetés, bátorítás, vigasztalás és annak a gyümölcse, a reménység. Azt mondja Judit, hogy volt egy álmom, amelynek az volt az üzenete, hogy vakká és süketté kell válnunk a világ irányába. Jó figyeljetek, kérlek, jó figyeljetek. Volt egy álmom, amelynek az volt az üzenete, hogy vakká és süketté kell válnunk a világ irányába. Aki nem válik vakká most ezekben az időkben, és süketté a világ irányába, a világháló irányába, közösségi média irányába, a világ híre irányába, aki nem válik vakká és süketté, azt az embert nem tudja Isten megmenteni, mert hiába is beszélne hozzá, nem fogja meghallani az ő hangját, mert el lesz foglalva az ő fülei, el lesznek foglalva a világ híreivel. Az állam üzenete az, hogy vakká és süketté kell válnunk a világ irányába. Elmeséltem jó pár embernek, akikkel találkoztam. Ujjong a lelkem. Persze, hogy ujjong. Hát, hogyha egyszer Isten szólzad, akkor mi más csinál a lelket? Ujjongani tud csak, semmi más nem tud csinálni. Ujjong a lelkem. Egy utazási iroda féle ajánlatára buszba ültünk. A mennyei utazási iroda, amelynek a vezetője Jézus Krisztus. Az ő ajánlatára buszba ültünk. Budapest nyüzsgő és zajos világából indultunk felé. Jelezték, hogy egy alagúton át kell mennünk. Jönnek a nehézségek, lesz nehézség és lesz sötétség. Egy alagúton át kell mennünk. Ne ijedjünk meg. Felismerni véltem a Lánchíd előtti alagútat. Olyasmi volt. Mielőtt begurultunk, egy utolsó pillantással végigmértem a látványt, és úgy éreztem, kibírhatatlanok ezek a mesterséges fények, a város áraszt. Iszonyatosan hangzavar a világ médiából, a hírekből, világhálóról, a Facebookról, a közösségi médiából. Iszonyatosan hangzavar. Kibírhatatlanok ezek a mesterséges fények, ugye? A járgány beért az alagútba, majd kiugrottunk a másik oldalon. Bocsánat, kigurultunk a másik oldalon. Sötétség volt, és néma csend. Egyszerre felszabadító, de egy pillanatnyi nyugtalanság mégis elfogott. Rádöbbentem, hogy megvakultam és megsüketültem. Mielőtt belém nyílt volna a rémület, egy megnyugtató érzés lett úrrá rajtam. Körülölelt, és mintha mosolygott volna az egész lényemen. Abban a pillanatban, ahogy megbékéltem érzékszerveim elvesztésével, lenéztem, és csodálatos kristálytiszta vizet láttam. Tündököltek benne a növények, halak, és mi csak ámultunk, és végtelen öröm volt bennünk. Ott voltatok ti is, tudtam, hogy a buszban utaztok. Nevettünk, és nem győztük csodálni az elénk táruló világot. Üdvözlő lap a mennyek országából. Ez Istennek a terve. Akinek füle volt, meghallotta, szerintem nem volt komplikált, ezt bárki megérhette, aki Istennel van, aki Istennel jár, aki megismerte őt. Aki még nem ismerte meg őt, annak tudnia kell, hogy Isten felkínálja számára is a lehetőséget. Ez teljes mértékben személyes. Jézus Krisztust megismerni, az az út, az igazság és az élet. Még amit szeretnék erről az államról elmondani, érdekes dolog történt a kedves barátommal, akinek már többször beszéltem az evangéliumról, nagyon kedves, jó indulatú, jóra való szeméről van szó, és hát Isten udvarol neki teljesen biztos, udvarol neki. És valahányszor neki beszéltem az Isten országáról, örömmel fogadta, mert láttam, úgy fogadja, mint a gyermek. És persze az, hogy Isten őt valahogy kivegye a világból, hogy a figyelmét felhívja magára, az igazságra, hát történt is probléma is, hát valami történt a derekával, nem tudott jól mozogni, hogy úgy érezte, hogy a lábai lebénulnak, pedig egy fiatal emberről van szó. És amikor a lábai gyógyultak volna meg, akkor úgy már ment volna vissza a mókuskerékbe, csinálni azt tovább, amit ugye korábban is csinált. Viszont az történt, hogy valamelyik nap beszéltünk telefonon, és Isten adta nekem a szavakat, beszéltem az evangéliumról, és örömmel hallgatta. Éreztem, hogy örömmel hallgatja, szívesen fogadja, és úgy adta az Úristen, hogy elmondtam azt is, hogy annyira fontos a mi lelkünk Jézus Krisztus szemében, hogy ő azt mondta, hogy bármi is az ára, nekünk jobb bejutni a mennyek országába, mint a pokolba kerülni. Hát hatalmas a tét. Nincsen reinkarnáció, van menny és van pokol. És azt mondta Jézus, hogy ha a te jobb szemed bűnre visz téged, vájd ki és dobd el magadtól, mert jobb neked csonkán bemenni az életre, mint épp testtel vettetned a gyehenna tüzére. Elmondtam neki, hogy ennyire fontos a mi lelkünk Isten szemében, és ennyire fontos nekünk odafigyelni Istennek a szavára, hogy megmentsen minket. Hogyha megvakulunk, még akkor is ugye megéri, hogyha meglátjuk a mennyek országát. Ebben az álomban ez a hölgy azt kapta, hogy az ő szemei meg kellett vakuljanak a világra, és az ő füleibe kellett duguljanak teljes mértékben. Tehát meg is süketült, és meg is vakult. Szóval elmondtam ezt a példázatot, amit mondott Jézus, a jobb szemről ennek az úriembernek, és az történt, hogy még aznap délután felhívott, akkor jött az orvostól, és azt mondta telefonban nekem, hogy az egyik szemére megvakult. Az orvos azt mondta, hogy szeminfarktust kapott, és egész életére vak lesz az egyik szemével. Ennyire fontos, kedves hallgatók, az, amiről beszélünk, és legfőképp az, amiről Jézus beszélt és beszél négy evangélium által. Hogyha elveszítjük a jobb karunkat, a jobb lábunkat, a jobb szemünket, bármit elveszítünk, az nem veszteség, mert mindenképp elveszítjük ezeket. Én mondtam ennek az úriembernek, hogy akár meg is hallhattál volna, de csak megvakultál. Sőt, még a vakságod is Isten kezében van. Mert hogyha ő azt akarja, hogy meggyógyuljon a te szemed látása, akkor meggyógyul. De ne azzal törődj, hanem azzal, hogy a lelki szemeid megnyílnak, vagy nem nyílnak meg Isten előtt, Isten országa előtt. Mert csak azáltal tudsz megmenekülni. Azáltal tudunk mindannyian megmenekülni. Aki megérhette ezt a felvételt, ezt a beszélgetést, megkérem szépen, mutassa meg embertársainak, avval az őszinte reménységgel, hogy más is meg fogja érteni. Aki talán még mostanig nem hallotta Isten országának az örömhírét, aki még nem tudja, hogy ez nem egy vallás, főképp nem a mai elbukott hazug kereszténység, hanem ez egy személyes, élő kapcsolat az élő Istennel, az ő gyönyörűséges szavával, Jézus Krisztussal, az ő tanításaival. És ezt mindenki, ennek a lehetőségét mindenki megkapja ajándékba, aki kéri Istentől, ajándék Istentől a megváltás, az üdvösség, a tanítás, a szemek megnyitása, ajándék Istentől, és mindenki megkaphatja, aki kéri. Ennek a felvételnek a hanganyaga a kiáltószó meg a jelen.fm-en elérhető lesz, le lehet tölteni, így el lehet küldeni más formában is. Akár vissza lehet tölteni az internetre, mint audiót vagy videót, ahogy akarjátok, vagy tovább küldeni WhatsAppon, Skype-on, meg különböző eszközökön. Mi ingyen kaptuk Isten kegyelméből, Tibor az álmokat, meg a barátaim is az álmokat, a megértéseket ingyen kaptuk, ingyen adtuk mi is tovább nektek, ti is ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!